hogy vagytok?
Jó.
Jó.
Már elárult a titkot, hogy választási gyűlésen vesztek most. Választhatok, hogy nem tudom, melyik van jártok. Oké? Okay? Elég régen voltam Pécset, amikor decemberben. És hát akkor is nagyon csodálatos volt az útunk, és minden gond nélkül leszutok ezt a hatodrás utat. És január végét írjuk, ugye még vége sincsen. A létezés, nevezzük őt csodának, ugye meg is gondoskodok, hogy a csodát szállunk végülni. Nálunk ugyan van egy olyan 40 centis, 20-40 centis hó és mínusz 10-12 fok, úgyhogy ide egy felülülés volt jönni, mert ilyen 20 fokra tudok meg a hőmérőt. Aztán nálunk mostán haltak a repülőri menekbe hegyekbe. Igen, az nem messze van tőlünk, ugye. Szépen ott felkívánják környékén, egyszer elnézték, és neki nem találják. Még gyanítottam is, hogy ott szoktuk tartani a szellemiskolánkat várás után, és attól körül egy olyan 5 km-re, a székvonalba, nem tudom, hogy egyébként nem találni neki, de hát nem. Mielőtt neki kezdenénk az egész estének, amit ide pár kérdést szeretnék tőletek kérdezni. Az első kérdés az, hogy van-e kérdésetek hozzá, amit szeretnétek megkérdezni tőlem? Van-e kérdésetek, amit parancsoljátok?
Én szeretném tudni, hogy a Szent Grál kapcsán, hogy mit mondasz arról, ami a Nagycsikóban van.
Az egyik az, hogy a Nagycsikót én nem olvastam, de nagyon sok emberre találkozom, hogy ezt kérdezi tőlem. Most a mai nap természetesen ezt fogjuk érinteni, ezt a témát. Én ezelőtt körülbelül 10 évvel tudtam ezeket mondani, amit a Da Vinci kódban le van írva. Aki régebben tanítvány, az hallja tőlem 7-10 éve, amit most leírtam. Nézzétek, ez, ha lehet mondani, egy nyílt titok volt, mert nem 8-10 év múlva, hanem ezelőtt 70-80 és 50 évvel ezelőtt is nyílt titok volt. Az, hogy sikerült elkerülni a keresztény egyházban, az egy dolog. Az egy dolog. Mindegy, mennyire sikerül neki túllépni ezeknek az információkon, higgyétek el, meg fogja ezt is oldani. Az ő hatalmukban sok minden van. Van fizikai lehetőségük, van szellemi lehetőségük, és ha észreveszitek, az embereknek oly sok problémája van. Mikor kenyérgondja van egy embernek, az, hogy hogyan fűti be a lakását, meg a gyerekének tud a cipőt venni, tök mindegynek, hogy most az a Jézus, meg a Szent Grálnak, hogy van. Nagyon kevés embert érint ez, akiket érint valószínűleg most itt vannak velem szemben. És bármi furcsa hiddel egy városba, ahol a tietek egy nagy város, ha 5-10-szer több embert érdekel ez, mint amennyi itt ültök, akkor nem szer sokat mondom. Sokat mondok. Valószínűleg ezek az emberek már kezdik fölfelezni az élet célját, értelmét, hogy talán egészen másképp szól az élet, mint ahogy eddig hittük. Tehát talán egészen más is szól az élet arról, hogy eszünk, tiszünk, alszunk, és néha ugye egy kis játékot játszunk, amit igaz, mint a szexualitás. Ugye? Mert a legtöbb embernek azt hiszem erről szól az élet, hogy már erről sem. Ugye? Még ettől kevesebbre szól. Azok az emberek, akiket ez érint, érdekel, egy picit magasabbra emelték az ő tekintetüket, és kívánok messzebb látni, sokkal messzebb látni, és talán keresik abból a kiutat, ahol most vannak, a háromdimenziós világból, a negyedik világból, és keresnek egy ebből az információból, egy olyan lehetőséghez, ebből az információból egy olyan lehetőséghez kívánnak jutni, ami esetleg egy olyan lehetőséget kínál számukra, amikor felülemelkedhetnek, túléphetnek, valami csodát megérthetnek, és talán manifestálni is tudnak belőle valamit. Valamit tudnak saját maguknak is odaadni ebből a csodából, és talán meg tudnak azt is, meg tudnak belőle egy olyan csodát érteni, hogy ha neki lehetősége volt, hogy erre képes volt, hogy tudott valamit, akkor esetleg én is tudom, vagy csak ő volt erre képes, mit jelentett, mit jelentett az én életemben. Most, ha az én életemben ez az egész Szent Grál, meg Jézus Krisztus, meg ilyesmi, semmit nem jelent, akkor értelmetlen vele foglalkozni, mert semmi más tényleg sem egy regény. És a szerző ugye azt mondják, nagyon percén, hiszem regényként írta, nem jelen valóságként, nem tudom, hogy mondjuk. De a legtöbb ember, aki ezzel foglalkozik most, az igazán érzi, sokkal több, sokkal mélyebb értelme az egésznek. Fogunk róla ma mélyebben beszélni, és akkor talán a végén tesz fel ezt a kérdést, jó? És mennek rá, hogy olvastad a könyvet, akkor ezt így összefogod az hasonlítan azzal, amit én most fogok mondani. Én személyesen nem olvastam a könyvet. De ezelőtt 8-10 évvel aztán mélyebben beszéltem róla, és most is, amit a nagyon sok ember elolvast és elmesélte nekem, körül mi van ebben a könyvben, én elmondom, hogy ez a szerző az igazságnak sajnos csak a felét írta le. A felét. Azt a felét írta le, amivel elvileg a kereszténységet megmutathatná. A másik felét, amivel a zsidóságot is megmutathatná, azt nem írta le. Ugyanis a szerző, aki ezt a könyvet írta, egy zsidó ember. Fogjuk érinteni majd a folyamatokat ebben. Parancsoljában a kérdése. Szellemiség, spiritualitás, semmi. Oké. Okay. Hogy kezdődött nektek a 2006-os év? Jó?
Jó.
Mit remélszettől az évtől? Ki? Mit remélszettől az évtől? Hiszed el, hogy az éveknek egy-egy évnek van tartalma, program, és ez valahogy előre meg van írva, hiszed el? És ezeket a titkokat, amit egy-egy év tartalmaz, azt az évnek a száma, magának a száma, ezt valahogy milyen szinten ki lehet olvasni, hiszed el? Hallottál a numerológiáról, a számisztikáról? Egy nagyon csodálatos tudomány, és azt mesélik róla, hogy a világ minden is dolga kiolvasható, megfejthető számokkal. Van egy tanítványom, kisvárnál nagyon aranyos, kedves fiatal hölgy, két gyermeket szült eddig, és mind a két gyermeke születésére meghalt. Átment a másik oldalra, tehát bekerült a klinikai állapotába, úgy hozták vissza az orvosok. És mikor második gyerekénél meghalt, akkor a következő történt, hogy kívülről látta a gyereket, a testét, és tudta, hogy meghalt. És egyszerűen hiába ott van, képzeltek el, hogy anyának a gyereke, és nem kíván visszajönni ebbe a világba. Ott volt mögötte a segítője, nevezik angyalnak vagy Jézusnak, mindegy, és mondta, hogy vissza kell menni, azt mondta, hogy nem megyek vissza. Nem kívánok visszamenni. És érdekes módon nagyon nagy, azt mondja, hogy ő úgy érte meg, hogy legalább egy óra osztály győzködték, hogy jöjjön vissza. Végül a következővel győzték meg. Egy hatalmas kristálypoharat hoztak neki, és elkezdtek a kristálypohárba beletenni kristálygolyókat. És a golyókban mindegyikben volt egy szám. Egy szám. És elmagyarázták neki, hogy azért kell visszamenned, mert ez az egy szám még hiányzik, hogy egész legyen. Hogy meglegyen az egész. És a következőt mondta, hogy akkor tökéletesen megjött, most visszajött, és csak annyit tud, hogy ezt az egy életet még végig kell neki csinálni, hogy neki többet idene kell visszajönni. És azt mondja, hogy olyan hirtelen pillanatot meggyőzték az utolsó verziót, és számokkal győzték meg ezt a verziót, a számok nyelvével. És visszajött. Nos, van egy esztendő, amit most kezdtünk el, és úgy hívjuk, hogy 2006. Elég érdekes a száma, a 2-es és a 6-os, és összeadjuk, lesz egy 8-as. Ugye? Egy 8-as szám. A 2-es számot, nem tudom, ki ismer a numerológiát, biztos, hogy párban foglalkoztak vele, a 2-es számot mihez kötjük? Azt mondta, valaki ismerjük.
Kettőség,
nap és a hold. A nap és a hold. Hallottál valaki, hogy a szeretet számának mondják a 2-es számot. És azt hallottad, hogy a földi szeretet számának nevezik. Ugyanis duális. A 2-es a dualitásnak a száma. A kettőségnek a száma. Az isteni szeretet az egy. Ez nem kettő. Ez egy, ugye? Ez a földi szeretetnek a száma. A dualitás, ahol megjelenik, hallottad, hogy mindig széthúzás történik. A dualitás, amikor megjelenik a mi életünkbe, ott mindig azt jelentjük, hogy ugyan mehetünk egy darabig egy úton, de az egyik vagy a másik előbb-utóbb ki fog lógni ebből a sorból, és valamilyen szinten ugye ketté válás kezdik a dualitás. Mehet két ember egy úton egy darabig, de előbb-utóbb természetesen valami mindig közbe szokott jönni. Sokszor döntünk úgy, hogy igen, mi egymáshoz valók vagyunk, ásókap a nagy halang sem, ugye fog minket szétválasztani, és együtt sétálgatunk, és nézzétek meg az emberi életeket, ez azért nem erről szólnak. Nem erről szólnak. Tehát benne van a 2-es szám, a dualitás száma. Vagy benne van egy másik szám, ami egy nagyon érdekes szám, úgy hívjuk, hogy a 6-os szám. A 6-os számról ugye legtöbben úgy beszélünk, mint a kísértésnek a számáról. Ugye? A kísértésnek a számáról. Ahol a dualitás száma jelen van, és mellette van a kísértés, a dualitás ugye mindig azt mondja az ember, hogy kettő. És ott van a kísértés, akkor nagyon sokszor lesz ebben az évben arra lehetőséged, hogy döntsél, és mikor az ember általában nagyon sok lehetősége van a döntésre, akkor általában nagyon sokszor hibáz. Ugye? Észreveszünk, hogy mi általában nem a jobb döntéseket hozunk, nem tudom észrevenni. És tudod-e, hogy miért? Mert inkább hallgatsz az értelmes szomszédodra, mert a roppant értelmes anyósodra, mint az érzéseidre, mint a belső hangodra. Az élet 2008-ban emlékezz el, amikor ezt mondom neked, számtalan, ha az életed pedig 10 év alatt hoztál 1000 döntést, most ezt 1 év alatt fogod meghozni. 1 év. Ez az én nagyon sokszor fog belekényszeríteni téged abban a szituációban, hogy döntést hozzál. Hogy döntést hozzál. Választod a kellét fog állítani. Egy, ha összeadjuk ezt a két számot, a 2-es és a 6-os, akkor létrejön belőle a 8-as. Ugye ez a bizonyos helyben járó szám, ismerő, ugye ez a mókus kerékszám. Ugye létrejön belőle a szám. A 8-as szám, ha lehet úgy mondani, egy picit fárasztó szám. Rettenetesen fárasztó. Egy jó tanácsot adok minden hónapban, tartok egy előadást, nem én találtam ki, nekem is súgták, hogy honnan, azt majd egyszer nektek is súgják, akkor meg fogjátok tudni, hogy honnan súgják. Az a kérdésük, hogy ha egy olyan életszituációba kerültél, ami neked nem kívánatos, nem előnyös, nem élvezet, nem jó, akkor lehetőleg 3 hónapnál, vagyis 90 napnál tovább nem maradj bennek. Ha 90 napnál tovább ragadsz a 2008-as évben egy olyan életszituációban, akár érzelem, akár munka, akár egy érzelem, akár egy filozófia, akár egy eszmemellett, ami neked nem előnyös és nem jó, hanem valami miatt belekényszerítettek, vagy nem tudod, hogy miért, de ott vagy, de érzed, hogy nincs ott a helyed, akkor azt mondja a jóslat, hogy az ember 7 évig ragad bele abba a szituációba. Figyelj, 7 év. 3 hónap, ott soha nem vágj ki. 90 napon ne menjen túl egy olyan életszituáció, ami nem vágyod. Ami kellemetlen, ami nem jó. Azt mondod, hány házasságnak kell most felvonani a csúcsot. Igen? 3 hónap, ugye? Az nagyon kevés idő. Emlékezz erre is. Emlékezz el, amit mondtam is. Majd jövőre mondd el nekem, hogy igazam volt-e. Vagy mondd el, hogy 3 év, hogy igazam volt-e.
7 évre
ragadsz bele a nem kíván szituációba, ha 3 hónap már tovább maradsz benne. Ez a 8-as szám lényeg. Ez a helyrejárás. Ez egy pecsét. Ez egy rögzítés, ez egy bilincs, ha észrevettel a 8-as szám. Emlékszel rá? Ez egy bilincs. Emlékszel? 4 szám. Olyan, mint egy bilincs, ugye? Oké. Erről szól a 8-as szám. Mielőtt elkezdeni azt, amiért idejöttem, ezt szerettem volna kezdeni. Oké? Jó. Aztán nagyon sok élet fog megváltozni erre hallgatni. Igen? Parancsolj.
2008-as évet említettél.
Ez 2006-osat említettem, 2 meg 6 is az együtt 8.
Ez volt a kérdés.
Igen, igen, igen. Tehát 2006 az együtt 8. Tehát a 2-t meg 6-ot összeadjuk, ugye az 8-as szám neki. Ezért a 2006-os év a 8-as szám motiválja. A 8-as szám, egy dolgosik az egészet, ugye? Mikor le van írva, hogy Józsi vagy Laci, ugye? Akkor nem úgy nézzük, hogy lőn megint, hanem az egybe Laci. Ugye a 2006-os év is egybe 8-at jelent. Oké? Tehát ez motiválja. Oké, köszönöm szépen. De miért
volt
nyelvhoztásod? Igen, igen, valószínűleg nem is. Milyen
volt
az,
hogy
a 2005-ös év milyen volt? Kérdezem, milyen akkor tőled. Igen, nem gondoltam. A
mozdulatlanság
szerintetek az jó vagy rossz? Nem, 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 nem. Ha mégis a 2005 évet, ha most egy évvel ezelőtt álltam volna itt, akkor a következőt mondtam volna neked. A 2-esben szerintem ott a dualitás, de a 2005-ös évben sok embernek volt lehetősége, hogy hazataláljon, visszataláljon, megtalálja azt, az életnek azt a célját, értelmét, amiért idejött. A 2005-ös év arról szólt, hogy sok embernek volt arra lehetősége, hogy rájön arra, hogy az életnek egyáltalán mi az értelme, hogy közelébe kerüljön. Egyáltalán közelébe kerüljön a kereső, akinek egy picit kinyílt a szeme, közelébe kerüljön egy spirituális útnak, közelébe kerüljön annak, hogy rájön arra, hogy sokkal több az anyagnál. Az 5-ös az a religió száma, a visszakötés száma. A 4-es az anyag száma, ismerő, ugye tűz, víz, föld, levegő. Az 5-ös az egyel több, tehát azt jelenti, hogy religió, visszakötés, visszatalálás. Tehát a visszatalálásnak a száma, és a dualitásból, a 2-esből való felébredés. Ugye a duális világból felébredés lehetőségét adta a 2005-ös esztendő, annak, aki figyelt, aki nyitott volt, erről szól a spirituális embernek. És én legelsősorban ezekkel az emberekhez szól a spirituális ember.
És akkor ebből következik, hogy a hetes?
Így van, és összeadjuk ez a hetes, ugye, aki visszatalál, a hetes a legszentebb szám, a zsidók legszentebb szám, a Mihály arkangyal száma, a győzelem száma. Tehát a győzelem száma. A hetes szám a győzelem száma, tehát aki rátette a lábát el az ösvényre, annak az élet, ha lehet mondani, sinem van, és ha mer ott maradni, ha van hozzá bátorsága, ha van benne kitartás, ha van benne annyi kurázsi, magyarul azt mondja, van egy kis vér a pucájában, tudod, és mer szemben menne a világgal a kicsit, akkor igenis meg fogja találni azt a csodát, amit keres. Oké? Okay? Erről szólhat. Tehát összeteszünk, de lehet ezt számítani. Igen, parancsolja.
Ha már ugye számoknál marad, mostan nem egy könyvbe, hogy figyelásban, hogy kb. 7 éves csúszik a jelenlegi időszámítás. Tehát most ezt nem tudom, hogy ez mennyire valószínű a 2006, illetve lehet-e számolni. Mert Jézus kb. 7 éve előszületett. Mint ahogy ő...
Az a gond, hogy elsőnünk az időben. Elsőnünk az időben. Ugye most jöttünk ide, hogy beszéltünk arra, hogy véletlen. Tehát van a véletlen. Ha minden előre elrendezett, akkor elbírod képzelni, hogy most nem ezt kellene írnunk, vagy más kellene írnunk. Mikor az ember elkezd az idővel foglalkozni, elsőre az időbe, akkor rögtön rabja is lesz. Az, ami engem foglalkoztat, az fog rám hallani, természetesen. Ugyanis, ha elkezdünk az idővel, a térrel foglalkozni, ha elkezdünk az anyaggal foglalkozni, 99%-ot biztosítottad azt, hogy minek leszel a rabja. Mikor elkezdek foglalkozni a szellemi dolgokkal, a spirituális dolgokkal, elkezdek foglalkozni azzal, hogy egyáltalán én ki vagyok, elkezdek azzal foglalkozni, hogy minek vagyok itt, mi itt a célom, tartok-e valahova, egyáltalán ki vagyok én. Ugye, akkor ezek fognak motiválni, és ezek fognak rám hatni. Az idő bármi furcsa nem létező dolog. Csak az ember számára itt van egy világban. Képzeld el, hogy tudnál beszélni egy őszikével, vagy tudnál beszélni egy körfával, vagy kina az engő most egy gyönyörű fával, amit ki akartak nektek írtani, ugye egy ilyen mi miatt, egy ilyen állomás miatt, ugye? Kivennél egy fával, és megkérdezed tőle, hogy testvérem, milyen élet tudom? Szerinted, hogy nézel rád az napon? Normális vagy? Hogy nézel rád? Tehát az ember, ugye? Megkérdezed egy őszikét, hogy milyen élet tudom most? Mit mondaná rád? Érted? Érdekes módon, hogy ebben a világban csak az ember teremtette meg az időt. Nélkülünk itt nem létezne idő. Hiába az anyagi világ, a háromdimenziós világ, nem létezne idő. Itt csak történjenek a dolgok, de idő nem létezne. Az, hogy ki, mikor és hol született, teljesen mindegy történik. Akkor lenne értelme, ha tudnánk azt, hogy ennek az egésznek mikor lesz vége. Ha az ember megfejtette volna, hogy mikor lesz vége ennek az egésznek, mikor jön el az a bizonyos apokalipszis, ugye, amit nagyon sokan várnak, mikor jön az a dimenzióváltás, az a világ vége, mikor jön, ugye, most van már egy fix dátumunk, figyelitek, a fix dátum, ugyan a meteorit 2036, április 13. Ugye van egy fix dátumunk, és tök mindegy, hogy Jézus mikor született, tök mindegy, hogy mit írunk, azt tudja, hogy akkor jön. Érted? Tehát egyetlen stabil dátumunk van, amit a tudós bácsi precízen kiszámolta, a mikroszkópja, sőt azt is kidegyezték, hogy pont Európa közepébe csapódik, ugye a mi szép országunknak a széle felé fog becsapódni, tehát nem sok világvasárnapunk lesz itt utána. Tehát aki szeretné ezt túlérni, ugye érdemes Új-Zélandot megkeresni, és ugye ugyanezt javasolták nekem, én jártam ott, és azt mondom, hogy ez a földi paradicsom, de azt mondom, hogy képzeld el a hatást, ha egy keresztül szúsz a Földön, és régen, akkor pont Új-Zélandra jön a kötőkig. Próbálnak a Magyarországon beszúsz. Nagyon érdekes. Pont ott jön ki. Ha itt megütközik valami, azt meg kidobja azt a végét, ugye? Érdekes, az se jó. Menjünk az Antarktiszra. Nem. Aztán mit kell ilyenkor csinálni, hogy ez biztos tudja, hogy nem mondom, testvérem. Fel kell menni egy nagy szemüveget, ami jó nagyító. Ezt veszettül megnézni, de minden pillanatban, azt mondja, neki is kéne. Komolyan gondolom, hogy miért? Hát úgy cserász tübet olyat, tehát én. Tehát hogy egy élményért jöttünk el, hiszen az egész évet úgy azért jöttünk, hogy egy élmény. Semmi más élmény. Jól nézd meg, mert többet úgy cserász. Nem tudom, hogy észrevette, de a föld történetét, aki játszik, így foglalkozik vele. A földünkön, mióta jegyzik a történelmet, és soha nem élt 7 milliárd ember. Soha. Ennyi ember a földgolyón soha nem élt.
Hallottad ezt? A legtöbb, amiért én 3,5-4 milliárd. De nem olyan több soha. 7 milliárd ember él, és hallottad, hogy szaporodni, ugye? A fehér ember már leállt, mert ő elkészülődve van. A sötétedi az meg most húzott bele. Ugye meg a sárkája. Tehát és akkor azok szaporodni. Tudod, és képzik tőlem, hogy miért vagyunk akkor ennyi Béla, mondom, figyelj, hát lejöttünk megnézni a finálét. Igaz? Hát ez a legegyszerűbb dolog. Most képzeld, itt voltál már ennyi színdarabot, végigjátszottál, végignéztél. Hát ez mindig kíváncsi a fináléra, nem? Most lejöttünk, testet öltöttünk, és kíváncsiak vagyunk a végére. Ha meg eljöttél a végét megnézni, hát minek bújnál a pincébe, mondd meg. Hát nézd meg jól. Nézd meg jól, élvezd ki, úgy sincs vég. Ugye, most tök mindegy, hogy most 20 évvel később, vagy hamarabb fogod visszaadni a pornak, ami az övé. Ennyi? Ennyi. Ez a lát. Van egy még kérdésed? Oké. Okay. Jó. Megjelent egy szép könyvünk, nem tudom, valakinek van-e belőle, biztos van a párosban. Ez egy nagyon szép verses kötet, aki szeretné a spirituális verseket olvasni, ami nem nagyon szokott Magyarországon előfordulni. Ebben a könyvben csak ilyenek vannak természetesen. Jó, amiért már jöttünk hozzátok, az az, hogy beszéljünk egy embernek a... Érdekes, hogy embernek, nem? Elvegyem, ahogy megállom. Egy embernek a ígéretéről. Ezt az embert úgy hívták, mikor itt járt a Földön, hogy Jóska. Ő volt az Ács fia. Ha mégis igazán szeretnél neked odaadni a nevét, akkor azt mondanám neked, hogy ő volt Emmanuel. Ő volt Emmanuel, az edomita zsidó fia. Emmanuel. Ha mégis komplexen szeretnél neked odaadni a nevét, ugyanis hogy tudd is, hogy kiről beszélek, akkor azt mondanám, hogy ő volt Emmanuel, Jézus. Ilyen nevű ember, hogy Jézus Krisztus, ugye elég sokat beszéltem, erről nem jött soha a létezésben. Soha. Soha. Ő a Jézus Krisztus nevezett emberi regényhős. Ilyen nincs. Nem létezett. Jézus élt a Földön, ma is élt, körülbelül egy olyan 160 ezer Jézus nevű ember él Brazíliában. Ma is ugye 8000 gyereknek adják nap, évente oda azt a nevet, hogy Jézus. Ugye így nem lehet talán őket igazán megközelíteni. De amikor én Jézusról beszélek, és főleg Jézus Krisztusról, ugye mindenkinek az a kép, vagy az az eszme, vagy az a gondolat jön be, aki 2000 évvel ezelőtt itt élt a világunkban, és elvileg alapított itt egy hatalmas vallást, amelyik most is itt ugye a dogmáival ám rendesen bezárja az embereket, és ha lehet úgy mondani, az emberi erkölcs, morál és az emberi kor létrehozója, és a nagyon sok korlátnak ugye a létrehozója, és óriási dolgokat tett a világunkban, a Föld nevű bolygón, és ez, amit tett ez az egyház elvileg az ő nevében, ez a bizonyos Jézus Krisztusnak a nevében, hát nézd, én egy pár nyomát követtem, és bejártam a világot a legtávolabbi sarkáit, Ausztrálián, Új-Zélandon, Kínán, Indián, Afrikán keresztül, nagyon sok helyen jártam a világnak, és a kereszténység nyomait követve mindenütt csak azt láttam, hogy fajok és kultúrák pusztultak el, számoltunk fel. És mindezt egy kereszttel, egy pappal mentünk előre, és kivittük a szeretetet. És aki nem volt ennek hajlandó meghajlom, ezt lekaszáltuk. Ugye? Aztán elraboltuk az ő kincseiket, elraboltuk az ő kultúráikat, elvittük nek a mi istenünket. Ugye, nem tudod, mikor te neked a fél hajodat, meg családodat írtják, akkor te szívesen imádnád le annak az istenét, aki ezt megtette már. Nem tudom. Ezek az emberek kezdenek ebből az államból felébredni, és ugye most is Afrikából jöttem haza kb. 10 napja, és annyit látunk, hogy hatalmas pusztítást csináltunk, elvettük az ő kultúráját, az ő hitét, az ő istenét, elvettük az ő rituálét, a szertartásait, elvettük egyáltalán azt az életet, amit ő több ezer éven keresztül élt, és rá akartunk készíteni pár év alatt valamit, amit mi élünk. Sajnos ez nem jött össze, és mikor nem jött össze, akkor kimenekült onnan a keresztény fehér ember, ő azt mondta, hogy visszaadta a népnek a szabadságát, vagyis ugye felszabadított őket, hogy hívták ezt másképpen, hogy tehát visszaadta meg, hogy ők uralkodjanak most a saját országunkban, ugye? Én csak azt látom, hogy csőd, csőd hátán, és már nem tudtak vele mit kezdeni, amikor túl drága volt már ott lenni, akkor kivonultunk is ott vettük őket. Az övék már nem volt, meg a miénk nem tetszett, és ott voltak ezek az emberek, ha lehet úgy mondani, a végén, az életük végén nem tudtak mit kezdeni. Csőd az egész Afrika, csőd az egész szigetvilág, minden csőd, minden csőd. Minden fajt és kultúrát ennek az embernek a nevében, ha lehet úgy mondani, tönkretettünk. Ki volt ez a Jézus Krisztus? Hallottad te, hogy őt Jézus Krisztusnak keresztelték, vagy nevezték el valahol? Hol olvastad esetleg? Jézusról esetleg hallottál, ugye? Arról, hogy Emmanuel, arról nem hallottál, gondolom. Ugye? Arról, hogy Krisztus megint hallottál. Mit jelent Krisztus? Ki tudná nekem megmondani?
Felkenni.
Kit szoktak felkenni? Ki haragszom. Köszi? Kit szoktak felkenni? Szerintem most maradjunk az égi filóhoz. Kit kentek föl?
Beavatott.
Mondja, hogy egy beavatott. De mégis kit kentek föl a zsidóknak? Király. Egy király kentek föl. Felavattak, beavattak, megkoronáztak. Tehát egy királyukat kenték fel a zsidók, és felkent volt. Egy felkent. Vagy nevezzük azt, hogy egy olyan ember, aki felismert valami egészen mást. Érdekes maga az, hogy Jézus Krisztus. A Jézus, a József szó, az bármi furcsa, ez egy zsidó név, a József név, de az, hogy Krisztus, az meg egy görög. Ugye? A Krisztus, tehát ez egy görög név. El tudod képzelni, hogy egy zsidó gyereknek, és főleg a zsidó mesiásnak, egy zsidó királynak, és egy görög nevet adnak, hogy Jézus Krisztus. El tudod képzelni? Nem valószínű, ugye? Ezt később valamilyen szinten ráaggatták, ugye ezt a nevet. Az ő neve eredetileg a születése pillanatában Emmanuel volt. Jézusnak esetleg ugye a család fájáról hallottatok, akkor arról szól, hogy Jézus egy Mária nevezető asszonynak születik meg, egy zsidó hölgynek, aki Dávid király leszármazottja, a híres nagy zsidó királyé, és ugye, mint hallottuk, ezáltal, mivel hogy Dávid király leszármazottja, az ő véréből való, jogos igénye van Izrael trónjára, vagyis hogy zsidó király legyen az ember. És ez a Mária elvileg a Szentlélektől született. Ugye, Isten valamilyen szinten csinál valamit Máriával, és férfi beavatkozása nélkül lett ez a gyerek meg. Ugye? Tudod-e, hogy ezt a dogmát körülbelül a 3. század és 4. század között találták ki? Tudod? Igen. Tudod-e azt, hogy az egész új szövetség körülbelül nem ebben a formában, hogy most ismered, mert ebben a formában körülbelül 160-szor lett átérve, 164-szer az új szövetség. Az eredeti formáját a 3. század után, 3. század és 4. század között érte el, tudod? Talán igen hallottad. Képzeld el, amikor nem voltak számítógépeid, amikor nem volt semmi. 300 év alatt mennyi változik szerinted? Ami szájról szájra terjed. Gondolkozz vele? Aztán hallottál-e arról, hogy Isten igazából kihozta létre Istadion ezt a vallást, kialakította meg a dogmáit? Hallottad, hogy honnan származik az, hogy a pápákat nem engedik be, és a bíborosokat nem engedik be, amíg mi nem választanak egy pápát? Hallottad, honnan származik? Hallottad? Nem. Úgy hívják ezt az embert, hogy Konstantin. A nagy Konstantin császár, ugye egy római császár volt, és ő akkori birodalmában nagyon sok keresztény úgynevezett irányzat alakul ki, és ha lehet úgy mondani, hatalmas széthúzások, ütközetek és nagyon kellemetlen szituációk voltak az ő birodalmában. Az egyik irányzat harcolt a másikkal, ugye állandóan zűrzavarok voltak a birodalmában. Összeszedte a birodalmak, az irányzatok vezetőit, és azt mondta nekik, ő előre egy pappal, egy társasággal, de egy pappot ennek a vezetője, a pár típusú keresztény egyháznak a vezetőjével leült, és létrehozták a keresztény dogmát. Megírták 4 hónap alatt. 4 hónap munkájukba került, és a saját szájuk íze szerint alakították az új szövetséget, alakították a dogmát, és hoztak, teremtettek meg, álmodtak meg, valósítottak meg egy vallást. Kitaláltak egy vallást. Majd a következőt tette, a keresztény irányzatok vezetőit összeszedte, és bezárta őket. addig nem engedtek ki, nem kaptak enni, még alá nem írták. El nem fogadták. Aki aláírta és nem tartotta be, attól a pillanattól kezdve eretneknek nyilvánult. Volt, aki ott se írta alá, az attól a pillanattól eretnek volt. Volt, aki aláírta, hogy mentse a bőrét, és utána nem persítette, ezeket egyszerűen felszámolták, kiirtották, elkezdték őket zavarni, kizavarták. Vagy elégették, lefejezték, megölték, vagy egyszerűen a birodalomból valamilyen módon kitaszították, vagy pedig egy föld alatti munkára kényszerültek. Ugye valamilyen módon titokban kellett, hogy tevékenykedjenek. A keresztény egyház létrejött, és amit ma a Bibliában olvasol, ugye nagyon sokan elkezdünk ragaszkodni a szavakhoz, az abetűthöz, a picit is, de így van, ott nem úgy írtak, nézzük csak meg, és akkor nagyon sok ismert biztos, hogy jelholtanét így lapoznak, mint a gép, ugye, és rögtön mondják neked, hogy mi merre meddig, és ragaszkodnak a szavakhoz. De az értelmét igazán már nem értik meg. Nem értik meg. Tehát létrejött egy keresztény egyház, amit elvileg, megkérdezem, egy páran gondolom, hogy voltatok hittanórán, meg templomokban. Mi közelnek Jézus Krisztushoz, ha mégis létezik ez a Jézus Krisztus? Mi közel a kereszténységnek Jézus Krisztushoz? Először is meg kell értenünk, és ide vissza fogunk térni, mi az, hogy Jézus Krisztus? Születik egy gyerek, aminek elvileg utólag adtak egy mesét, hogy ez Istentől fogadtatott, és Máriának nem volt több gyereke. Istennek nagyon sok testvére volt, csak a Bibliát így figyelmesen most végigolvasod, amikor majd kimazsolázták, nagyon figyelték, hogy nehogy meg tudjanak bukni, most is számtalanszor találkozva a testvére volt Jézusnak, meg így. Sőt, a János evangéliumát, ha olvasod meg a Lukács evangéliumát, rájössz, hogy Jézusnak ő még iker testvére is volt, képzeld, iker. A kettős, ugye a János evangéliumában kettősként, vagy a Lukács evangéliumában, hogy ikerként, ha nem ikerként. Olvasd a te Bibliában, a Károligás párban. Olvasd el. Megdöbbentő. Kitaláltak egy dogmát, hogy ő Istentől született. Hogy nagyon magasra tegyék őt. Hogy tudjanak ugye hivatkozni rá, és az ő nevében nagyon sok mindent megcsinálni. Rettentő sok mindent. Ez a Jézus Krisztus akkor még csak Jézus volt. Született egy kicsi gyerek. A történet igazságához hozzátartozik, hogy ezt a kicsi gyereket nagyon sokan várták. Várták a zsidók. Ha olvasod az Ószövetséget Izsaiástól kezdve, a Nehémiáson, nagyon sok kisprófétán keresztül, ezek jósolnak a zsidóknak egy mesiást, aki jön és majd egy hatalmas király lesz, és Izrael népét, a 12 törzset újra egyesíti, és egy hatalmas országot teremt és hoz nekik létre. A zsidók várták ezt a királyt. Ő mágusaik, akiket úgy hívjuk, ugye, hogy a kabalistáik, hallották rán a kabaláról, ez a zsidó mágia, az ő mágusaik, a kabalisták is megjövendölték, és nem voltak hülye emberek, a kabalisták rettentően értenek az asztrológiához. Precízen, nagyon értenek hozzá. Őnek ők is várták, és tudták, hogy megjön. Érdekes módon, hogy ezt a gyereket nem csak a zsidók várták, hanem, mint olvasod a Bibliában, hogy a mesékben, ugye látod azokban a mesékben, amik a mostanában ugye a tévében is látod, ugye csinálod a színdarabot, a három király, ugye? Jött három király. Jött egy fehér király, jött egy szaracén, és jött egy szerecsen. Ugye? A szaracén az az arab, ugye? Az a félbarna. Ugye? Vagy jött a szerecsen, az a fehér. Három király, és érdekes módon ezek a királyok is az a hívjája, hogy mágus királyok voltak. Ezek is azt mondták, hogy őket egy csillag vezette, és most erről kérdez, hogy megjelent egy csillag az égen, gyorsan nyerekbe pattantak, és úgy csillag. Elbírod kézben, hogy így volt? Nem. Ez előre valamilyen módon érezték, tudták, kiszámolták, hogy valakinek valami csodának meg kell érkezni a földre. Megszületik ez a gyerek, és ezek az úgynevezett hozzáértő emberek, nevezik őket valamilyen szintű mágusoknak, ott vannak abban a pillanatban, üdvözlik ezt a gyereket, és azt mondja a történet, hogy adtak neki tömjént, meg aranyat, meg valamit. Talán a Bibliát úgy szó szerint elolvasni és értelmezni elég bugyult a gyerekes dolog. Ha ez tényleg ez a könyvbóni csodákat tartalmaz, akkor mondhatnám azt, hogy nagyon sok titok van talán benne, és ma sem fejtették meg még igazán, csak a János jelenéseket egyszer olvasztál, és megkérdezem, hogy megfejtette ez a világ, hogy mit jelentődött. Nem hiszem. Még maga ez a Jézus is nagyon sokszor, amikor beszélt, akkor ő példázatokban beszélt, érted? Példázatokban. Nagyon sokat nem tudtak megfejteni azóta se, vagy pedig lenne egy-egy példázatára már 1600 változott elmondtam, hogy körülbelül mit gondolhatott vele, ugye? Nos, ha erre a három király eljön, és ekkora vagyont visz ennek a Jézusnak, akkor miért volt ez végén kommunisták szegény, meg a szülei? Nem hiszem, hogy túlságosan gazdagok voltak. Én voltam kint Izraelben többször, és voltam abban a házban, ahol elvileg Mária él. Ugye? Meg, Mária, meg Jézus élt, meg József élt, tehát abban a családért. Szépen ki van ásul, itt volt a búzatárul, meg egy csomó dolog. Elvittek. Hát elvittek valami lyukba, kész, azt mondták, ez az. De nem voltak ilyen fullos körülmények, tudod? Végig az akkori viszonyokos képest a legszegényebb emberekért éltek. Ha ekkora mennyiségű dolgot kaptak, akkor mi ebből az igazság? Hova tették? Eltöltötték, vagy ellopták őket? Nem szól a történet. Egy biztos, hogy ez a gyerek valahogy több volt, mint a többi. Tudod, hogy honnan? Várja a három mágus király, tudják a zsidó kabalisták, hogy megérkezett, megjött, és érdekes módon legutoljára jött tudomására az úgynevezett akkori római helytartónak úgy hívják, hogy Heródes. Heródes. Heródes ugye egy beduin, bármi, hihetetlen egy beduin ember. Egy apró, egy gyenge kinézetű, semmi köze nincs a zsidósághoz, és végül úgy akarja az ő hatalmat biztosítani, hogy elvesz egy zsidó hercegnőt. Ugye, hogy valami közel legyen Izrael tornyához. Mikor hallja ezt az egész történetet, hogy talán megszületett valami csoda, és a zsidók meg nagyon sok király eljött az ő országába, és istenít ezt a gyereket, rögtön el akarja kapni, és ugye mivel nem sikerül neki, azt hiszi, hogy egy rómainak nem járhatnak túl a veszélyen, ezért tesz egy parancsot, és az ő parancs az, hogy minden kétkézen alul gyereket, végezzen neki fiú gyereket, hallottad a
történetet? Igen, az apró szentek.
Mondja, hogy az apró szentek. Hát voltam szintén Izraelben, van egy ilyen templom nekik felszente, az apró szenteknek, elvileg a keresztények megtalálták ezeket az apró szenteket is. Megvan mindnek a csontja, 2000 éve képzelemben, ugye, jön a Via Duma, és akkor van egy hatalmas templom rájuk építve, és az apró szentek temploma. Megölsz. És képzeld el, ez a gyerek nincs közte. Nincs közte. Ahhoz, hogy Jézus megértsük, és azt, hogy ki ő, és mi a mondani való, hogy neked, nem zsidó, egyszerűen földön járó embernek, aki kezd másképp és más dimenziókat érzékelni, látni, hogy kívánja ezt, hogy ő ezt lássa, hogy érzékelje, a tudatszintjét egy kicsit magasabbra kívánja emelni az átlagnál, ez picit vissza kell mennünk a zsidóság történetében. A zsidóságról annyit kell tudni, hogy a Bibliában, amikor olvassuk, azt mondjuk, hogy az Ószövetség, az a zsidók könyve. Hallottad ezt? Igen? Én azt mondom neked, hogy nem igaz. Tudod, ki volt az Ószövetségben az első zsidó ember? Mondja még egyszer? Ábrahám. Ábrahámnak azt mondta egy Isten, hogy te leszel az én választott népem. Azelőtt, tudod miért? Ha elolvasod a Gilgamesz leposzt meg a régi sumér történeteket, akkor rájössz, hogy a sumér történelem. A vízözön is sumér történelem, a teremtés történet is sumér történelem, minden. Babilóniai. A zsidók 300 éves babiloniai fogságban, 300 év volt a Babilon fogságban. Hát egy kicsit összerakták az övéket onnan, érted, hogy kerekebb legyen. Roppant egyszerű, az első zsidó ember a Bibliában Ábrahám. Ábrahám. Nos, Ábrahámnak elvileg hallottad ugye, hogy volt nagyon sok ágyasa meg ilyesmi, de a zsidóknál azt számított, ha a hites feleségétől volt gyereke, az ő felesége Sára volt. Hallottál el? 100 éves körül volt, és nem volt gyereke, végül születik egy gyerek, úgy hívják, hogy Izsák. Isten megpróbálja Ábrahámot, ugye Izsákban süldő gyerek, és azt mondja, áldozzál nekem, nézd fel a hegyre, szúrd le és égesd el. Ábrahám hisz Istenében, és fölvisz a gyereket, és felkívánja áldozni, ugye amikor érdekes módon egy angyal megfogja kezdődik, nem engedi. Ennek a bizonyos Izsáknak volt két fia. Az egyik fiát úgy hívták, hogy Ézsau, a másikat úgy hívták, hogy Jákob. Hallottál ezekről? Ézsau arról híres, hogy talán hallottad már, hogy egy tálencsére adta az első szülött, az első szülött gyerek, és tálencsére adta. És így Jákob lett az első szülött. A vérvonal, tehát maga zsidó leszármazásban Jákob a következő láttam Izsák után, és ennek a bizonyos Jákobnak van 12 fia. A Jákob 12 fiát talán úgy ismeretes neked, hogy van egy József nevezetű, ugye az utolsó előtti gyerek, akit a többiek eladnak
rabszolgának, ugye, és azt mondják, az apjukban széttépték a farkasok, és ez végül Egyiptomba kezd, és ezt fejtik a fáraó álmát, így már látod le ezt filmben is, ugye? Ez a történet, tehát Izrael, Jákobnak 12 fia van, és ez lesz a zsidók, az izraeliták 12 törzse. Miért megyek idáig vissza, rá fogsz jönni? Szeretném azt, hogyha egyszer is mindenkor legalább, akik itt vannak velem, egy picit tisztában lássák Jézust és az egész történelmet. Jó. 12 törzse van Izraelnek. Ha olvasod az Ószövetséget, akkor rá fogsz jönni, hogy ezek állandóan harcolnak. Kaptak ráadásul egy Trigládát, és ha vitték előttük, akkor 70-85 lekaszáltak egy nap. Ha nem vitték, hogy istenitek haragodott rá, mert rosszá tettek a tűz, akkor ők kaptak ki. Őtől kaszáltak le ennyit és annyit. De egy picit belenézel majd az Ószövetségbe, esetleg ha innen elmész, talán kíváncsi leszel rá, mint bármikor, akkor rá fogsz jönni, hogy ezek a zsidók legtöbbet az edomitákkal harcoltak. Edomita, edomita. Az edomiták, kik az edomiták és kik az izraeliták? Egy nagyon érdekes megfejtés, és elmondom neked a titkot, és ha ezen túl értelmesetben olvasod a könyvet, akkor rájössz, hogy igazat mondom. Izraelnek a 12 törzse ketté szakadt. Két törzse, meg 10 törzse. A két törzs Jeruzsálemi központtal, a két törzs, az egyik törzs a Júda törzse volt, ez volt a híres Dávid király, meg a Salamon király, hallottáról, az egyik bölcs volt, a másik pedig, aki legyőzte a Góliát. Dávid volt ugye az Izrael második király, az első király Saul volt, a második Dávid király, a barátjás, a harmadik pedig Dávidnak a fia, Salamon, a híres Salamon király, ugye a bölcs király. Nos, az úgynevezett júdeai törzs és a leviták törzse, a zsidóknak a papi törzse összefog, és ők Jeruzsálemi központtal izraelitáknak nevezik magukat. A másik 12 törzs, a másik 10 törzs szintén összefog, és ők mint edomiták élnek. A két törzs között óriási harcok és háborúk törnek ki, és a háborúknak elmondom, hogy mi volt a motivációja. Mind a két irányzat, úgy a két törzs, mint a 10 törzs ugyanazt az Istent imádta, csak tudod, mi miatt harcoltak egymással? Ugyanaz az Isten másféleképpen kívánták imádni. Ismerős ez a keresztény történelmekből? Igen? Hogy ugyanazt az Isten másképp kívánják imádni, és ezért nagyon sok százezer vérre folyik el. Ismerős? Ismerős a reformáció, meg a Luther, meg a ilyen dolgok? Ismerős? Igen. Az edomiták, ezek kinélnek a pusztában. Az úgynevezett Kánaán földjén, amit Isten elvileg Ábrahámnak ígért, és bármi furcsa, a 10 törzs a következőképpen él. Mindenki egyenlő. A nő, a férfi. Teljesen egyenlő. Szinte törvények nélkül élnek, de mindenki testvér. Nagyon kevés a büntetés, nincsenek törvényei, szabadon élnek, és szinte egy ősközösségi társadalom mindent megosztanak. Királyság uralkodik náluk, a királyukat úgy hívják, a királyukat, hogy perfektek. Magyarul annyit, hogy tökéletes. A királynak nem az a dolga, hogy uralkodjon az embereken, hanem az, hogy figyelje az igényeiket és segítsen neki. A király mindig valamilyen szinten egy spirituális ember, aki kapcsolatban áll Istennel, az angyalokkal, és ha lehet úgy mondani, ismeritek a több Mózes történetét? A semmiből mannával leteti az ember, a sziklából vizet fakaszt, ugye egy csomó dolgot tud neki csinálni. Az edomitáknak profitái voltak is mester és olyan királyai, akik tudtak gondoskodni a népről, tehát nekik ez volt a szándékuk. És ezt is tették. A két irányzat ketté szakad, de ahol lehetett, ütköztek egymás, és nagyon sok harcot vívnak egymással. Ha az Ószövetségbe belenézés az izraeliták harcolnak az edomitákkal, akkor testvérháború történt. Most tudjuk. Az edomiták szabadok voltak, nem voltak törvényeik, egyetlen törvény, ha mégis törvénynek merem nevezni, de inkább azt mondom, principiumot tartottak be, a szeretet principiumát. A szeretetet ők úgy definiálták, hogy arról szól a szeretet, hogy ne tégy olyat mással, amit nem szeretnéd, hogy veled tegyenek. És ha így gondolkodsz, hogy te nem teszel olyat mással, amit nem szeretnéd, hogy veled tegyenek, akkor nem kellene törvénynek, igaz? Így van? Jó. Mikor ezt most elmondtam neked, emlékezz arra, hogy utána jött ez a srác, ez a Jézus, és azt tudod, mit mondod? Eltörött minden törvényt, hallottad? Szeressétek egymást. Döntsd, hogy honnan jött, jó? Az edomiták így éltek. Azt mondta, nem voltak törvények. A szeretet volt az egyetlen principium, amit betartottak. A szeretet. Emlékszel, a zsidók várnak egy mesiást. Az egész Ószövetség arról szól, már Ábrahámnak megvan ígérve, hogy a fajodból, a fajtádból kinő majd egy. Olvasd tovább, Jákobnak megvan ígérve, Izsáknak, az összes nagynak megvan ígérve, Dávidnak megvan ígérve. Hogy majd jön egy. Jön egy, aki az egészet egyesíti, és egy hatalmas király lesz, aki egész Izrael népét, ami csodával föl fogja emelni. Testvérem, most egy picit ugrok a történelemben, és ezelőtt 2000 évvel, és egy picit talán 1-200 évvel korábban, ugye rettentően vágyott volt egy ilyen hatalmas király. A zsidók jönnek a babiloniai fogságból, bárki zsidó királyság kialakul, de nem hogy egység lenne, hanem hatalmas a széthúzás. Megjelenik a görög uralom, majd megjelenik a római uralom a zsidók fölött, és a lehet úgy mondani, a nép szétzilálva, a vallása szétzilálva, Istenét nem imádhatja úgy, ahogy szeretné, nincs egységes hazája, ugye, mint amit most van nekik, tehát most sem nyugszanak azért benne. Nincs. Ennek a elvileg hatalmas népnek Isten ígér nekik valamit, Ábrahámnak, és nincs nekik. Ha lehet úgy mondani, imádkoznak, könyörögnek, vannak próféták, olvasd, de mennyi könyörgésük van ugye benne, imádkoznak, hogy ez történjen meg, legyen változás. Végül, ha lehet úgy mondani, a létezés nevette Istennek nevezett, elérkezettnek látja az időt, hogy egy ilyen gyermek, egy ilyen kaliberű mester megnyilvánuljon a fizikai világban, megnyilvánuljon. Nem kellett, hogy Szűz Máriát, vagy Máriát Isten hozza teherbe, nem kellett. Istennek tök mindegy, hogy milyen formába fog beletenni egy lelket. Érted? Tök mindegy. A forma itt nem számít. Nem kellett, hogy az a test, az tök mindegy kitől fogad. A gyerek Józseftől fogad. Majd rájössz, hogy miért volt ez titok, és miért volt már Mária terhes, mert ők nyilvánosságra került volna, az ugye, hogy ők házasok, vagy nem házasok. Nos, Mária, hallottál arról, hogy ő Dávid király leszármazottja, Dávidé, vagyis a két törzs, aki Jeruzsálemet birtokolta, ugye? Az izraeli tömörülésé, ami járt a Júda házából, meg a papi törzsből, a levitából. Mária ebből számít, hallottad, hogy a zsidók azok anyai ágon öröklődnek, hallottad? Tehát ha te, neked az édesapád zsidó, az anyád nem zsidó, te nem vagy zsidó. De az édesanyád zsidó és az apád nem zsidó, zsidó vagy. Érted? Így működik. Mária, Jézus anyja, Dávid király házából való zsidóvá. Az apja, József, az Ács, egy sötétbőrű zsidó, aki edomita. Talán így közelebb áll hozzá az edomita, most egy picit ezen túl másképp fog róla beszélni, eszéros. Így már ismerik? Oké. Tehát ő az edomiták az eszénusok. Az eszénusok. Az ő édesapja József egy sötétbőrű zsidó ember, és eszénus. Eszénus. Játssz egy picit a gondolattal. Ez két irányzat, akik több ezer éve harcolnak egymással. Az izraeli és az edomita. És mégis mind a kettőnek van a jóslat, úgy, mint egységes népként tekintenek egymásra, mint Jákob 12 fiának 12 leszármazottja, és 12 földre, és kívánják, hogy egyszer, hogy ez a nagy nép egyedül. Hát hogyan lehetne? Most képzeld el, ha csak a Júda házából támad király, és az edomitáknak semmi köze hozzá, el fogják fogadni szerinted? Ha az edomiták házából, az eszénusok házából támad király, szerinted a Júda háza el fogja fogadni? Hát hogyan lehetett ezt mégis létrehozni, ha az anya innen való, az apa onnan való? Egyértelmű? Igen. József egy edomita zsidó, egy sötétbőrű edomita zsidó. Mária egy világos bőrű, Júda házából való zsidó lány. A két irányzat keveredését az izraeli zsidók halálra büntették megkövetéssel. Megkövették azt a zsidó férfit vagy nőt, aki hajlandó volt az edomitából venni feleséget, vagy pedig oda ment férhez.
megkövették, ha ezt ki tudták deríteni. Az edomitáknál nem volt bűn, ők megbocsátottak, szerettek, nyugodtan mehettek hozzájuk a júdeai zsidók. Érted? Mária és József ügye az edomitáknál megtörtént, és terhes is lett Mária. De viszont a júdeai zsidók előtt ez titok volt, elvileg ők nem voltak házasok. És Mária már elvileg állapotos volt, hallottad a történetet? És ugye mondta, ugye jön a hitaláció, hogy mondta Józsefnek az angyal, hogy fogad, de emeltad a szemlélektől fogadtad. Ugye? Ismeresztem. Most megszületik ez a gyerek, ugorjunk egy kicsit, megszületik a gyerek, felnő. A gyerekről ebben a hatalmas könyvben, a Szent Bibliában, ki elvileg egy vallásnak az alapítója, aminek most 3,5 milliárd ember valamilyen szinten a követője, annyi keresztény irányzat van, és ugye az ő követője 3,5 milliárd ember. A Bibliában tudod, melyik tudsz róla? Megszületik, egy napot tudsz róla, ennyi. Majd eltűnik, 12 éves korában tudsz róla egy fél napot, ennyi, és megjelenik majd 30 éves korában. Nem tudsz róla megint 18 évet, nem röhely. Képzeljétek el a római korban. Most, ha bemész, bárhova egyszerűen vissza lehet minden. A római jog mindennek az alapja. Mai nap. Ezt tanítják a 21. századi kultúrnéppel. Tudjuk azt, hogy hány ember volt ebben a hadseregben, hány szolgálatot. A csatornáknak most is megvannak a tervezet, hogy a rómaiak csináltak. Minden felelhető. Minden dokumentáltak. 10 évente népszámlálást tartottak. Megvan a dokumentációja. És képzétek el, hogy a kereszténység az alapítójáról ennyit tudna. Mikor megszületik egy napot, utána még azt mondja, hogy 2 éves korában visszajött Egyiptomból, és az angyal mondta neki, hogy ne gyere vissza, ennyit megint tudunk róla, de ott semmi történet más róla, ugye? Azt mondja, hogy végül elmenne Galileába, ennyi. Majd a következő, amit tudunk róla, 12 évesen ismét Jeruzsálemben bemegy a templomba, és ugye oktatja a papokat, és az angyal keresi, nem tudja hol van, végül megtalálják a templomba, ugye a farizeusokat és a papokat ugye oktatja, és azt mondja, hogy hol vagy apáddal fél napot keresünk. Figyeld, hogy nyilvánul meg az anyának. Azt mondja, hogy maradj csendben, asszony. Maradj csendben, asszony. Nekem az én atyám akaratát kell cselekedni. Hoppá. Eltelt 18 esztendő, és 18 év most csak úgy beesik valahonnan. Így történik? Hát elbírod képzelni, hogy ennek róla nincs semmi. Mondok neked valamit. Révai Józsefről biztos hallottál, ugye? Ha más nem a lexikonjéről, ugye? A 70-es években fordított egy könyvet, a könyvet egy római szerző írta, akkor élt, mikor ez a Jézus nevezető zsidósát itt élt a világunkban. Úgy hívják ezt a római szerzőt, hogy József Flavius. József Flavius. Keresd meg az ő műveit, Révai József fordításában. És rá fogsz jönni, hogy ezerszer több a Jézusról írva egy olyan ember tollából, aki csak úgy akkor szemlélte a világot. Ezerszer többet tud erről a Jézusról, mint a kereszténység. Ezt te elbírod képzelni, hogy ez így igaz? Vagy talán, ha leírnák, több dolgot leírnának róla, akkor nagyon kilógna a lólába és megbuknának esetleg? Gondolod, hogy ez az igazság? Jó. Jézus felnő. Egy picit elmondom a történetét, nem azért, hogy vitatkozz velem. Én elmondom neked egy puszta tényt, amit tudok, hogy igaz. Ha elfogadod, akkor előrébb tudsz menni. Ha nem fogadod el, akkor van rá 90 napot, hogy rágulj rajta. De utána erre vettem, emlékszel? Jó. Jézus az edomitáknál, az eszénusoknál nevelkedik. Az edomitáknál, az eszénusoknál nevelkedik, megtanítják a mágia tudására, az angyalokkal való kommunikációra, az énok mágiájára, a gyógynövények ismeretére, és az akkori beszélt minden kultúrnyelvet ismert és beszélte. 18 évesen, mire 18 éves lesz, megnősül. A két közösség, az edomita közösség és az izraeli közösség, tehát a két törzs és a négy törzs, már akkor tudja, hogy egy hatalmas egyéniség született meg közéjük, csodákat tesz akkor is, gyerekként már csodákat tesz, Tamás evangéliumába és olyan apokrif iratokba, amit nem kerültek be sajnos a Bibliába, de már az interneten ügyes vagy le tud őket vadászni, ugye? Nekünk megvan írott állapotban ez, nagyon sok csodát csinál, pici gyerekként is. Nagyon sok dolgot csinál. Ugye elért 18 éves koráig ez a srác, és ugye 12 éves korában egy megnyilvános, azt mondja az anyának, hogy asszony, maradj. Érted? érted? Valamit már tud. És a anyja elhallgat. Ez a srác 18 éves lesz, és a két irányzat megegyezik, és rájönnek, hogy ő az. Hallottál a Kármel hegyről Izraelben? A Kármel hegy egy szent hegy. Sokat ültem a tetején, még kint voltam. Többször ellátogattam erre a helyre, most van rajta templom, meg kolostor, meg a világon minden, amit el tudsz képzelni. Akkor először kimondtam, gyönyörű, pompás felvilágot, amikor másodszor kimondtam, gyönyörű parba pulykát, libát, kacsát legáltatott a szerzetes, hogy ne halljon éhen. Látták a sok turistát, tehát nem jött, mert háború jött helyett, és azóta is az van, tudod, és minden úgy felszámolt. A Kármel hegyen ezt a srácot 18 először nem nősült. Izrael királya nem lehet egyedül. És tudod a Tórának mi az első törvénye, ki tudja esetleg közületek? A Tóra a zsidóknak az első törvénye. Elmondom neked, sokasodjatok és szaporodjatok. Ez a legelső törvény a zsidóknak, a legeslegelső. Sokasodjatok és szaporodjatok, és töltsétek be a földet. Egy zsidó király nem lehet egyedül király, akinek nincs feleségem, az a Tóra első törvényének nem felel meg. Egyértelmű? Nem tud sokasodni, mert szaporodni is feleség. 18 évesen a Kármelhegyen zsidó királynak avatják ezt az embert. Megkezdő az ő úgynevezett királyi munkáját valamin a szinten, de rájön, hogy nem ez a dolga. Rájön, hogy egészen más kell neki tenni. 23 éves korán már két gyereke van. A feleségét úgy hívják, hogy Miriam. A felesége meghal, és a két gyerek is. A történet, az ezoterikus tudomány azt mondja, hogy a mennyei atya, vagy Isten, vagy a létezés elvette tőle a két gyereket. Hogy a további feladatában őt ne akadályozza. Jézus egy ilyenkor egy több hónapra bánatban, ugye szomorú lesz, majd tudja, hogy mi az ő feladata, és elindul tanulni. Nagyon sok helyét bejárja a világnak. Ugye ma nagyon sokan mondják, hogy jár Pakisztán, meg Indián, meg nem tudom, hallottátok lehet ezeket a történeteket. Nos, nagyon sok úgynevezett tudóembert fölkeres, és nagyon sok mindent tanul. Nem felejti el, hogy mindig avatták őt fel. Izrael királyának. Visszajön körülbelül 30 évesen, és hallottad, hogy mit csinál. És most majd Isten igazából elérkezünk oda, amiért jöttem, hogy ezt mondjam neked, de kell, hogy valahogy bevezesselek ebbe az egészet. Azt mondja, hogy Jézus először úgy kezdő tanítványokat gyűjt, hallottad? Így kezdődik az ő tevékenysége. Hallottad, hogy csinálta? Oda ment egyszerű emberekhez, azok pont tájtott a hálót, meg halászat, hogy mit tudom, mit csinál. Oda ment, hogy mit csinálsz? Szóval halász. Szóval gyere velem, és én emberek halásztává tesz. Most gondolj bele józan paraszt észre. Ha te hozzád vagy ezer emberből ezerhez oda megy egy pofa, akit te nem ismersz, és azt mondja, hogy hagyd be a francba, gyere majd embereket halászni. Hát rázás az normális vagy. Ugye? És nézd meg, akiket megszólított, mind ment vele. Hallottad, hogy valamit nemet mondott neki? Hallottad? Nem. Kérdezlek téged. Ha neked vannak olyan barátaid, akikkel felnőttél egy közösségbe, többen szerint eszényos közösségbe, ami a szabadságról szólt és a szeretetről. És tudják, hogy te ki vagy. Egy nemzet fölszentelt királya. És elmész valahova 7 évre, eltűnsz. Elmész tanulni. Elmész csodát gyűjteni. Majd én képzeld el, hogy te 7 év múlva visszamész a faludba, ahol felnőttél. És olyan barátod van ott, akivel egy voltál, testvéred volt. És nézd meg Jézusnak a tanítványok közt, voltak a tegyő testvérei, hallottad? Hogy talán Jakab is a testvére volt, talán Tamás is a testvére volt, talán János is a testvére volt, hallottad ezeket? Igen. És képzeld el, oda megy hozzájuk, eltelt 7 év. Megváltozik egy ember 7 év múlva, szerinted? Először megáll és nézi őket. Kalász csak azt látja, hogy nézi valaki. Aztán oda szól, hogy mit csinálsz? Már ismerős a hang. Ismerős a tekintet. Ismerős az érzés. Szóval gyere vele, és akkor megismerik. Szerinted mondott neki valamit nevet, nemet, hogy a nyakába ugrott. Szívesen mondt vele. Hisz nem véletlenül tevékenykedtek addig olyan munkát, olyan tevékenységet,
nem értünk halásztak és csináltak bármit, még nem volt ott az ő vezetőjük. Addig elfoglalták magukat, valamilyen módon felépítettek egy rendszert. Az egyszínosokról az a hír járta, hogy abban a világban, ezelőtt 2000 esztendővel, mint többek között Arimátyi Józsefről hallottál, ugye majd fogom érinteni a történetem során, Arimátyi József szintén egy eszénus volt, egy edomita, és az akkori Palesztina területén a legnagyobb hajóflottája volt, és az úgynevezett Albionból hozott ónt, amiből csinálták a fegyvereket, meg sok mindent, ugye, és oda megint gyümölcsöt. Hatalmas kereskedelem, ha lehet úgy mondani, a korszak maffia hálózatát hozták létre, a szó pozitív értelmében fog ezt most fel. Egy tökéletes hálózat. Elment, és azt mondta, hogy gyere vele. És mindegyik megismerve őt nem hozzá. Majd mi Jézusnak a következő tevékenységét? Figyeljétek meg, tesz egy pár csodát, és megcsinálja, ad az embernek enni, inni, beszél hozzájuk, tanítja őket, mond olyan dolgokat, ami nem fér az emberek agyába, ugye, megfelel az akkori kornak a szellemének ez az ember, tökéletesen megfelel. Ami korba ő élt, az a római kor volt. Hallottál erről? Ez a római kor volt. A római kornak mi volt az eszméje, az ideája? Miről szólt a római kor legterembben eszemben? Mi volt ott az ideje, az eszme? Mit kellett csinálni az embereknek, hogy jól érezzék magukat, hogy elátanak? Mit adtak körülbelül? Cirkusz és kenyér, emlékszel rá? Cirkusz és kenyér kellett az akkor embere. Ha Jézus ennek nem felelt volna, meg senki nem hallotta volna meg. Még csinált egy kis cirkusz. Csinálta vízből volt. Kezdte, ugye? Kezdte ezzel. Majd egy pár embert megjutott a bélpoklosságból, az ördöngős embert megjutott, feltámasztott a halottat, járt egy kicsit a vizen, megszaporította a halat meg a kenyeret, igen, emlékszel? Tehát először csinált egy kis cirkuszt. Majd képzeld el, amikor csinált olyan dolgokat, amikor nem volt szokás, és még ma sem az, ugye? Azért most se szoktak ilyesmit csinálni sűrűn, igaz? Jó, akkor még csinált? Az emberek elkezdtek vonzódni hozzá, elkezdtek menni, ahol ő van. Tehát a cirkuszt megcsinálta. Utána mit csinált még? Figyelj, mit adott a római cirkusznak kenyeret, mit csinált? 20 ezer embert megetetett, 30 ezer, emlékszel? És azt mondja, hogy 20 ezer férfit. És mellette voltak még az asszonyok, meg a gyerekek, emlékszel? Pár kenyerből, meg pár halból. Valamilyen érdekes. Tudod, mit csinált? Csinált, adott nekik cirkuszt és kenyeret, és tátva hallgatták. És ő azt mondta, hogy én senki más nem vagyok, én vagyok a magvető. Így beszél magáról. Még nem is hazudott nekik, egyértelműen elmondta, hogy mindegy csak azért csinálom, hogy szórjam a magot. És azt is tudta, hogy nagyon kevés van, ahol jó helyre fogja lesni ez a magvető, nagyon kevés. Na valamit elkapott a madarak, van, a csalitos beesik, van, a kő közé esik, ugye. Van, amit ugye kiszállít a szél vagy a nap, nagyon kevés esik majd, mondta ő az, hogy jó föld van, ki fog hajtani. Ő nem titkolta azt, hogy ő egyáltalán egy picit talán játszott az emberek. Te játszott. Játszott. Egy érdekes dolog, azt mondod nekem, hogy honnan tudod, hogy a zsidó királyok kitaláltak, kiszoktál az ujjadból, bárki mondta, egy párszor ma be fogom neked bizonyítani. Hallottál arról, hogy ez a Jézus először is tudod, hogy a zsidóknak mi a legszentebb nap? Hallottad? A szombat. Hallottad azt, hogy ez, aki megszegte a szombat napot, ez a legfőben járó bűnkövettel, és ez halállal büntették. Ez a Jézus, a Máté 16. részét elolvasod, tudod, mit csinál? Szombat napon figyeltes. A vámosokkal, meg a bűnösökkel ül egy asztalnál, etik és iszik. Oda megy hozzá a rabbi, és dokumentálva azt mondja, nagy evő vagy is részeges. Szégyen magad. Képzeld el, nem vitték el megkövezni. Azt mondta a rabbinak, hogy rabbikám, döntsük már el a szombaton, én értem, hogy én vagyok a szombatért. Ki csinálhatta ezt meg szerinted? Egy egyszerű zsidó nem, mert hitték volna a városon kívülre megkövezni, igaz? Ő még vissza is szól, hogy döntsük már, hogy a szombaton, én értem, hogy én vagyok a szombatért. Igaz? Másik, hallottad azt, hogy egy ostorra vagy egy korbácsa szétvert a templomot, meg akik a templomban ott árulgattak? Egyszerűen a templomban randalírozott, nevezhetem ezt így. Megint a másik szent, a legszentebb hely a zsidónak a jeruzsálemi temploma. Szintén halálos bűnnek büntették, akkor azt meggyalázta, megalázta. Nem történt vele megint sem. Egy egyszerű zsidóban ez történt volna, ugye? Igen? Miért tehette ezt meg? Miért? Miért mondhatta ez az ember, hogy
eltörlök minden törvényt, feleszétek egymást. Hogy mondhatott egy zsidó ember ilyet, mikor nekik minden törvény, például Izraelbe, az összes mózesi törvény, és az Ábrahám óta léteznek, az összes törvény ma is hatályban, 6000 éve. A zsidó ember azt mondja, hogy minden törvény, ami zsidó embernek adatott, az Istentől származik, tehát nem törölhető el. Képzeld el, hogy minden törvényt betartanak. Minden 6000 éves törvények hatályban vannak, ami a Tórában le van írva. Minden, minden. Amit most hozott Knesset, ő szerintük az is Isten törvénye. És minden betartanak, Izraelben törvény nem törölhető. Nem törölhető. És jön egy ember, és azt mondja, hogy eltörlök minden törvényt, szeressétek egymást. Képzétek el, egy ember, aki Isten törvényét eltörli. Megint halállal büntetendő, semmi baj nem lesz. Menjünk tovább. Hallottad azt, hogy ott van Jeruzsálem kapuinál, azt mondja a tanítványának, hogy menjetek be, itt és itt találtok egy szamarat hozzátok. Rájött egy szamár hátára, és úgy vonul be Jeruzsálem. Arra kérlek, amit most mondok, ne hidd el nekem, jó? Ne hidd el, akkor talán utána fogsz nézni. Izrael minden királya, minden felavatott királya szamár háton megy be Jeruzsálembe. Tudod miért? A szamár az a szegénység. Hallottam mindig a szegény embernek, ugye a szamár a szegény ember lova? Azt a szegénységet szimbolizálta. Arról szólt, hogy a király a nép szolgája. Nem pedig a nép fölött uralkodik, hanem a nép segítője. És az alázatát mutatva ül a tavatandó király csacsira, és úgy megy be Izrael. Olvasd el a zsidó történelmet, kérdezd meg egy zsidó, mert igazat mondaná. Ne higgy nekem, jó? Oké. Miért nem kövezték meg három ilyen alkalmazni, hogy sokkal többet tett? Mert egy király azért nagyon sok mindent megtett. Nagyon sok mindent. Egy király nem lehet megkövetni. Az ő döntését nem lehet megkérdőjelezni. És végül bevonul szamár háton Izraelben. Jó, Jeruzsálembe hallotta a történetet? Igen. Nem. Ezzel is az ő király mi voltát szimbolizálja. Még egyet szeretnék ehhez mondani neked. Emlékszel az utolsó felvonást, amikor megfeszítik? Mit tesznek a kereszt tetejére? Hallottál egy táblára? És az van rájuk, hogy in re. Jézus Nazarenus Rex Izrael. Jézus Nazarenus Rex Izrael. Jézus a Nazarenus, nem a názáreti, a Nazarenus, királya Izraelnek. Jézus Nazarenus Rex Izrael. Arra kérlek, nézz utána a Bibliában, megint ne hinn nekem, hogy tiltakozott ezen a táblán valaki. Esetleg Jézus, esetleg a rabbi, esetleg a tanítványai, esetleg a rómaiak, esetleg bárki tiltakozott ezen a táblán. Kérlek, egyetlen szóval is. Tiltakozott-e valaki ellen? Nézd utána! Én nem tudok róla, gondolom, tessék. Miért nem? Mit mondasz? Talán igaz? Igen? Kétséged ne legyen belőle. Most menjünk vissza egy picit. Itt volt ez a srác, és nagyon sokat beszélt. Nagyon sok dologra tanította az ő tanítványait. És ugye beszélt egy csodáról, azt mondta az embereknek, hogy én nem azért jöttem ebből a világból, hogy kivegyelek benneteket innen. Azt mondta, nem azért. Az úgy megtartsanak meg. Azt mondta, az én országom nem ebből a világból való. Én elmegyek, hogy helyet készítsek azoknak, akik hozzám tartoznak, mert az én atyám házában nagyon sok lakóhely van. Hallottad ezt? Rakd össze. Nem azért jöttem, hogy kivegyelek, hanem hogy megtartsanak. Figyelj, miért mondta ezt? Miért jöttél ebbe a világba? Tudod? Tudod, miért jöttél ebbe a világba? Tudod, minek vagy? Érted az élet értelmét? Élményeket jöttél gyűjteni testvérnek. Élményeket. Élményeket és tapasztalatokat. Ez az egész. Semmi más. Ez egy kirándulás. Ez egy kirándulás. Úgyhogy ne bánsd az életet, mint a pofon vág, meg megbuktad, meg beléd szerelmesek, meg csalódtál. Nem. Hát ez csak azért történik, hogy ne unatkozzál, és nagyon sok élményt tudjál szeretni. Tudod, ezért jöttél ide. Azt mondta, nem azért jöttem, hogy kivegyelek, hanem azon megtartsalak benne. Szerinted mikor lehet valamiből kiábrándulni? Mikor? Hát ha megcsömölsz tőle, nem? Hogy tudsz valamiből kiábrándulni? Hát akkor tudok valamiből kiábrándulni valakiből, ha megcsömöltem tőle, a hány ingerem van tőle, ugye? Hogy lesz valamitől hány ingerem?
Úgyhogy én azt mondom neked, hogy az bűn, ne egyél csirkapörköltet, mert az bűn, úgy lesz ányingered, vagy ha két hónapig reggelnél beste, az a lehetetlen. Mikor lesz tőle ányingered? Mikor? Az a lehetetlen. Ugye, attól én azt mondom neked, hogy bűn meg rossz, attól nem lesz ányingered, hanem még mindig jobban fog inspirálni, ugye? Azt mondta, nem azért jöttem, hogy kivegyelek, hanem hogy megtartsalak. Ébredj fel magadtól. Azt mondta, én vagyok az út és az élet. És aki engem követ, az ugyanoda eljuthat, és ugyanaz felismerheti, amit én. Ezt mondta? Igen. De nem azért jöttem, hogy kivegyek. Megmutatom a nösvényt, az utat, hogy van lehetőség innen kilábalni. Ugyanolyan földön járó vagyok, mint te, nagy erő vagyok és részeges, ugye, le van írva, Máté 16. rész, nagy erő vagyok és részeges, ugyanolyan, mint te. Minden. Ugyanolyan, mint te. Ugyanolyan, mint te. És van lehetőség kilábalni. Nem azért jöttem, hogy kivegyelek, hanem hogy megtartsanak benne. Azt mondta, hogy elmegyek és helyet csinálok azoknak fejet. Mert az én atyám házában nagyon sok lakóhely van. Nagyon sok. Nagyon sok. Beszél nagyon sok csodáról, beszél az ő országáról, amikor megfeszítik a fának, hogy is mondja az egyiknek, hogy igen, te velem leszel a paradicsomban még ma, ugye? Beszél nagyon sok mindenről, beszél egy másik birodalomról, beszél egy paradicsomról, ami létezik és van, és ahol csoda van, ahol minden van, ahol szeretet van. És a tanítványi is azt mondják, hogy mester, de mikor lesz ez meg? Mondjad meg, mikor lesz ez? Mikor lesz? És azt mondta, hogy nézzétek, ezt én nem tudhatom. Figyeld meg, egy Jézus azt mondta, hogy én nem tudhatom. Azt mondta, tudjátok, mint még az angyalok sem. Egyedül az angyal. Ezt mondja Jézus. Megkérdezem tőled, ha te tudnád, hogy mikor halsz meg, most megmondanám neked. Mit szólnál hozzá? Boldog lennél tőle? Egy lefutott meccset szívesen nézelte meg, aminek tudod a végeredményt? Igen? Nem izgalmasabb így az egész? Ha? Azt mondta nekik, hogy legyetek mindig top, de talán nektek mondta. Vagy nekünk mondta, nem meg. Azt mondta, legyetek mindig éberek. Ugyan nem tudhatjátok, hogy mikor lesz az. De megígérem, hogy én még egyszer eljövök. Én még egyszer eljövök. És annak egyértelmű lesz a jele, hogy én egyértelmű. Azt mondta, fogják mondani, hogy itt a Krisztus, ott a Krisztus, ne higgyetek. Senki ne higgyen senki. Az én eljövetelem, az én megjelenésem, tudod, mit mondott? Te könyvedben van írva, olyan lesz, mint éjszaka villámás. El lehet dugni éjszaka villámást? Kérdezem tőled el. El lehet dugni? Elég egyértelmű éjszaka villámni? Igaz? Eléggé. Azt mondta, az én második eljöttem volna lesz, mint a villámlás. Hát az ott az Úristenek nem akar itt lenni, ugye? Majd bárra mondták, hogy ők azok, meg valami. Azt mondta, nem, egyértelmű jele lesz. Egyértelmű. Egyértelmű. Nem azt mondta, hogy majd én könyvbe üzenek nektek, egy könyvbe. Le van írva, hogy majd 2011, 11-on, 11-én, 11-ről, 11 perckor, vagy ilyen könyvet láttam, nem tudom, olvasni esetleg valaki. Akkor itt lesz a világ. Azt mondta, hogy én és az én atyám mindig élő szóval, élő profétákon keresztül el fogja juttatni azoknak az információt, akiknek fel kell készül és majd fel kell ismerni. Nem azt mondta egy könyvbe. Tudod, mit mondok? Azt mondta, a könyvek hallottak. Hallottak. A könyvek tudod, miről szól? Valaki valamikor hitt valamiben, az leírta és most abban hiszel. Majd se tudsz kiírta. Tudsz a szemébe nézni, aki írt egy könyvet? Nagyon kevésnek, ugye? Azt mondta, hogy nézzétek, el fog még egyszer jönni. És ha én még egyszer eljövök, akkor valami el fog kezdődni. Akkor az valami csoda lesz. Az én második eljövetem nagyon egyértelmű lesz, és akit én akkor meg fog érinteni, az ugyanoda el fog jutni, ahova én. Ugyanazt fogja tudni, mint én. Van egy keresztény egyház, és várják Jézus Krisztus második eljövetelét. Megjósolták már ugyan nagyon sokszor, egyszer ezer környékére, egyszer megjósolták nagyon sok vallás Jehovatoni 1975, nem tudom, az idősebb lehet emlékszik rá, akkor várták itt 1999, most hogy lesz van 1999, nem emlékszel, vagy 2003, most 2012-13-ra válik, ugye, majd most megint, és egy csomó könyvet eladnak, és egy csomó gazdag emberhez vagyok, ugye. Hát nem jött be, hát Istenem, nem baj már, nekem nyugdíjas évén le vannak rendben, hát most írok egy másik könyvet, másik álméval. Megveszed majd azt is ide. Azt mondta, és egy picit innen és mögé tudja nézni, azt mondta, egyértelmű lesz. Azt mondta, hogy vannak jelek, lesznek jelek. Nincs itt a tüzet, amit leírtam. Nincs jó. A legközelebb elolvasom. Azt mondta, lesznek jelek. Lesznek jelek. És a jelek nagyon egyértelműek lesznek. Beszélt itt háborúkról, meg földcsőről, meg egy csomó dologról. Azt mondta, mindig volt. De azt mondjuk, hogy most nagyon halmozottan. A világunkban olyan sok dolog történik, ami eddig, figyeljetek meg, hogy csak az elmúlt 20 évben annyi szörnyű dolog történt, ami nem történt meg, nem tudom, nagyon sem régen, ugye? Nagyon régen. Tehát, hogy feltörődnek a dolgok a világunkban, rettentően feltörődnek a dolgok a világunkban. Azt mondtam, hogy az én második eljövetelem nagyon egyértelmű lesz, rettentően egyértelmű. Pár jelet mondott, azt mondta, hát igen, ez meg volt 2000 éve, és nem 20 ezer éve, meg 500 éve is, és mégsem jött el így. Hát mi az az ő második eljövetele, mikor ő, mint a villámlás, észnek olyan lesz? Képzeld el, ha most Jézus ugyanúgy eljönne, mint ezelőtt 2000 évvel, és így megállva Budapesten. És azt mondta az embereknek, hogy én vagyok
Jézus. Jó az anyag, mi?
Kimenne az RTL klubhoz, csinálna vele egy 5 percet. Mondjuk elmenne Washingtonba, és csinálna egy kis csodát, mondjuk ott hirtelen megint megszaporítaná a dolgokat, ugye, megetetve az most mondani, hogy 150 ezer ember, akkor egy hétig ő lenne a sztár lehet a CNN-en vagy valahol, ugye, de utána úgy megint eltűnne. Van Jézus, hogy egy ilyen, és rettentően érdekes ez, amit most mondok, hasonlatos. Jézus lejön a földre, ez egy, ugye, de azért elmondom neked, lejön Jézus a földre, és hát hova megy egy Jézus, hát kiket segíti, az elesetteken, ugye? És keresi az elesetteket, és képződött a este ott a híd alatt alszanak, ugye, ott az elesettek. Hát lesötétlenül köszönnek a 10-20, Jézus is melléjük ül, és kérdezik tőle, elkezdenek a tenni, ugye, amit a kukából összeszedtek, és kérdezik, ezek, és hogy ezek. Adtak neki ebben. Előveszik a kis kannásbort, iszol egy kis, iszol. Adnak neki. Előveszik a kis marihuánát, cigarettájukat, rágyújtanak Jézusnak, kérdezik, ki lesz egy szívás? Ugye valahogy közéjük kell, hogy pászoljon, ugye, hogy elfogadják. Beleszív Jézus, mondják neki, hogy jó sokáig tart rend, ő bent tartja rendesen. Eltelik egy olyan 10-15 perc, és gondolom, hogy már meg kell nekik mondani, hogy ő kicsoda. Azt mondja nekik, hogy tudják, hogy ki vagyok én. Na, én vagyok Jézus. Megdük az egyik a másikat, jó az annak. Jézus, képzeld el, ha most eljönne a földre, nem lenne más, de egy bohócként, egy sztárként valameddig ugye foglalkoznának vele, de nem igazán történne meg az, mint ő 2000 éve. Figyelj, 2000 éve, és figyelj, ennek kilógott a sorból. Hallottad te azt, hogy valakivel ő rosszat tett? Tett rosszat valakivel? Őszintén, tett valakivel rosszat? Sőt, azt mondta, hogy add meg a császárnak, amely császár, még a hatalommal se tett rosszat, meg add meg Istennek is. Érted ezt? Tehát még, ha lehet, hogy mondani, filozófiával se bántott az aki vehetéssel. És mégis egy nem kívánatos személyiséget. Miért lett ő ez? Elmondjam neked miért? Azért lett nem kívánatos személyiség, és azért taszította ki magából az akkori társadalom, mert logikátlan dolgokat csinált és mondott. Logikátlan dolgokat. Vagyis, a racionális ész nem tudta megérteni, ahogy ő cselekszik, és amit mond, és amit csinál. Azt mondta, hogy aki nem ítél az egyik harcot, tartozik a másikat. Tudod, hol mondta ezt? Egy olyan népnek mondta ezt, akinek az volt a törvénye, a mózesi törvénye, hogy szemet szemér, fogad fogja, hallottad? És majd sem a törvénye. És annak azt mondja, hogy ha megütik az egyik harcot, tartozik a másikat. Hát teljesen lehidaltak. Érted? Hát ez vagy beteg lett, vagy valami történt. Azt mondta, hogy ha valaki ellopja a felső kamát, ad neki az alsó is. Van ebben logika? Van abban logika, hogy 20-30 ezer embert megetetsz?
Igen. Hát szerintem az akkori büfések hogy néztek? Igen. Hát csődben még mindig itt van. Érted? Tehát ez nem sok logika volt. Játssz egy tiszta gondolattal. Megy, jót tesz az emberekkel, nem vesz semmire el pénzt, segít, gyógyít, ördögöket űz, ugye, és beszél a csodáról. Nem tért bele az akkori világ. Egyszerűen a racionális kész nem tudta hova tenni az ő tetteit, gondolatait és ő megnyilvánulásait. Mit csinál? Kitaszította magából az ember. És ő azt mondta, hogy eljövök még egyszer. Szerinted, ha ő el fog jönni még egyszer, akkor ő változott? Vagy ugyanolyan? Mi lesz az ő második eljövete? Mikor lesz? Te szerinted? Van egy valakinek egy kis ötlet ehhez? Szerintetek mikor fog ő eljönni még egyszer? El fog egyáltalán? Megígérte. Hát ha mindent betartott eddig, hidd el. És be is fogja. El fog jönni. Van tippetek, hogy körülbelül mikor? Sok könyvet olvastatok ebből, ki lehet volna képezni magát, ugye? De mikor fog eljönni? Ha?
Ha mindenkinek máskor.
Tud valami. Az, hogy mindenkinek máskor. És hol? Éjszaka bekopogtad, neked most jöttem. Szia! Neked villámok, és meg a szomszéd. Hogy fog ez történni?
Úgyhogy megértjük az eszmét, csak amit történik.
Tudod, hogy ez a Jézus nevezetű srác, és most egy picit hagyj tére tiszt, hogy miért nevezem én őt Emmanuelnak, és miért nevezünk őt Jézusnak. És majd a Krisztusra is mondok neked valamit. Jézusnak az eredeti neve az Edomita neve, az Eszénus neve, a felnevelkedett. Emmanuel. Hallottad az angyalokat, hogy hívják? De hát pedig El, Mihael, Rafael, Uriel, ismered? Az Eszénusok úgy hívták magukat, hogy Jálodok, Jálodok, a fény fiainak. Az angyaloknál az elvégződés a luxra, a fénye után, El. Van itt egy versező, ami világunk azt mondják, hogy a világnak az ura, úgy hívják, hogy Sátán. Hallottad? Elmondjam az eredeti nevét neked? Sátánel. Sátánel. Tudod, mikor lett ő az anyagnak az angyala? Egy világura? Mikor ide letaszítatott és elvetett tőle valamit? Azt a bizonyos el. A fény iránti, a fényt vették el tőle. Tudod? Eszénusokat mindnek ez volt a neve, valamilyen szinten erre végződ. Emmanuel volt az eredeti neve. Viszont a rómaiak, az eszénusokat, az edomitákat üldözték, megfeszítették, megölték, harcoltak ellen. Olyan eszméket, a szabadság eszmét keresztették, ez egyszerűen nem volt kompatibilis az akkor római birodalommal. Ezért Jézus, mikor a római világban nyilvánult meg a családjával, akkor a József nevet használta a gyerek. Érted mi? Hogy még véletlenül is se bukjanak meg akár egy ellen. Az, ahogy szólítják egymást. Ne bukjon meg. Oké. Tehát Emmanuel, József, Jézus mindegy, hogy hogy fogom előtt, tudod kívül szólok. Mikor lett Jézusból ez az úgynevezett Krisztus, amit már megkiveséztünk, hogy annyit nem hogy felkem. Én inkább azt mondom neked, hogy a megvilágosodott. Kivilágosodik meg, aki valamit felismer. Ugye? Aki valamit felismer. Tehát Jézusból igazán, tehát ő mikor Krisztussá vált, akkor valamit felismert. Az ő felismerésének nyoma van abban a könyvben, amit te szentként tisztelsz, és úgy hívják, hogy Biblia. Én kérdeztem egyszer Jézustól, hogy mondjad már, Mester, mitől szent ez a könyv? Kérdeztem tőle. Azt mondta nekem, hogy ki mondta, hogy szent ez a könyv? Mondom, ne hívískedj már, 3,5 milliárd ember tiszteli szent könyvként, a másik 3,5 milliárd meg elfogadja, mint a kereszténység szent könyvét. Azt mondta nekem, hogy van itt 6 Bibliát? Mondtam neki, hogy természetesen van. De megy oda a polcra, vedd meg, és egy kicsit szekerd meg. Mondom, minek? Aztán lehet egy pácsért, mi mindig kijön belőle. Olvasd el a Bibliát, és nézd meg, hogy hány öldöklés van abban dokumentálva. Az egész Ószövetség erre szól. Igen. Egy. A varázslat. Nos, visszatérve erre a könyvre, ebben a könyvben az van írva, hogy tehát dokumentálva benne, hogy ő felismert valami csodát. Azt mondta, hogy van egy történet, mikor ő már nagyon ott járt, ugye, hogy
hogy felismerte azt, hogy a létezés egészen másról szól, tudta, hogy neki talán egészen más a dolga és a feladat ebben a világban, mint amit eddig csinált, vagy hitt. És ezért, hogy ez letisztuljon benne a szituáció, tudod, mit csinált? Kiment a sivatagba. Hallottál erről? Kiment a sivatagba. 42 napra. Egy érdekes dolog történik, a sivatagban megkísértőd háromszor kicsoda? Az ördög egy világ fejedelme. Első kísértés, oda megy hozzá, azt mondja, hogy menj oda a sziklának, mondja, hogy adjon neked vizet. Hát hatalmakban állsz, nem fogsz szomjadni. Mondta, hogy távozz tőle. Második azt mondja, hogy fölviszi őt egy templom tetejébe, és mondja, hogy dobd le magad, ott van a sok ember, mindjárt isteni fog meg. Hát az angyalok levisznek az ördög, a kutya baj nem lesz. Távozz tőle. Harmadik verzió, fölviszi őt azt mondja, a föld legmagasabb pontjára, és megmutatja neki az egész föld minden gazdagságát és hatalmát. Figyelj, az egész föld összes gazdagságát és hatalmát, és tudod, mit mond a démon? Azt mondta Jézusnak, hogy minden az enyém. Mi meg azt hiszük, hogy az autó miénk, és közben az övéink kiderül. Igen, nem. Azt mondta, hogy azt mondta, most jöttünk, és azt mondja, a Suzuki-ról azt mondják a mi autó. Azt igen, az enyém meg a banké. Ugye? Tehát azt mondta, képzeld el neki, ez az egész az enyém. Mondta neki a démon. Kérdezlek téged, szerinted a démon tudta, hogy Jézus kicsoda? Kétségem is. De tudta, higgyétek el. Hát ezért vitte föl a hegyre. Ugye meg akarta, hogy ő előtte hajolja. A démon hazudhatott Jézusnak? Biztos, hogy nem, mert tudta, hogy Jézus is tudja, hogy ő kicsoda, és átlátja az egész létezést. És azt mondta Jézusnak, hogy ez mind az enyém. És valóban az övé. Jézus sem mondta neki, hogy menj már a francba, hogy minden istenét. Nem ezt mondta neki, hanem tudta, hogy a démon igazat mond, ez neki adatot. Azt mondta Jézusnak, hogy hajolj meg előttem, és mindent nekem adom. Mindent. Jézus mosolygott, és azt mondta, hogy ne kísérsz a te urad és Istened. Játszunk egy picit a szavakkal meg a szituációval. Ki kísértett meg az ördög? Jézus. Jézus hogy beszélt magáról? Mint a sátán uráról és Istenéről. Így történik? Egy. Majd Jeruzsálemben történik az eset, azt mondja a tömeg előtt és a főrabbi előtt, én és az atya, egyetlen. Mit csinálta rabbi? Megszaggatta az ő ruháját, hamultatta a fejét, és azt mondta, Isten kárvon, miért fordítóra halál? Ez volt? Egy. Főben járó bunt követette azzal, hogy mit csinált? Felismert valamit. Az első felismerése a démon előtt volt kint, a sivatagban, ugye? Azt mondta, hogy ne kísérsd a te urad és Isten előtt. Már magáról Isten hogy beszélt a démonnak? Mint Istenről, igaz? Majd később azt mondta az emberek előtt, hogy én és az atya egyek vagyok. Mondhatom azt, hogy egy felismerést tette Jézust, vagy Emmanuelt az ember. Krisztussá, Istenné? Egy felismerés? Igen? Testvérem, megkérdezett téged. Ha benned ez a felismerés, minden kétséget kizárólag megjelenne. Felérne egy villámlással éjszaka? Biztos? Az ő második eljövetele nem lesz fizikális. Az ő második eljövetele benned születik. Ha benned is megszületik az a felismerés, ami benne megszületett. Hogy te és a létezés, még egyszer, a létezés egyek vagytok. Ő nem az öreg paporszakáróval azonosította magát. Nem egy személye. Hanem azt mondta, amit a legkisebbel nem teszel meg, azt velem nem teszed meg. Amit a legkisebbel megteszel, azt velem teszed meg. Az egységgel azonosulott a magát. A mindenséggel. Tudta, hogy egyek vagyunk, egy hatalmas egység részesei. Mikor te felismered, hogy valamennyien egyek vagyunk, akkor van abban logika, hogy eltörlöm a törvényeket, ugye? Igaz? Szeressük egymást. Akkor egyszerű neked segítenem, meg neked, mert téged szeretném, ha tudom, hogy te én vagyok, ugye? De mikor te az én ellenségem vagy, nekem is van egom, neked is, akkor ezt még nem lehet kimondani és megérni. Értitek, hogy az ember szeretettől vonatkoztass el, de olyan messzire, mint az ég és a föld. Mint az ég és a föld. Ezt a felismerést nem érheted meg elmével. Emlékszel ő, hogyan cselekedett? Illogikátlan dolgok.
dolgokat csinál, emlékszel? Ha ellopják a felsőt, adod az alsót is. Ha megütik ezt, adod a másik. Ha megdobnak kővel, adod vissza a helyet. Emlékszel? Immunikátlan. Az igazi szeretet ezt teszi. Mikor megszületik benned ennek először a vágya, majd megütölem, meg mered tenni, majd fölmered vállalni, figyeld meg a végsőt, fölvállalni. Akkor fölvállaltam, mit csinálsz fel a világ? Pedig sok csodát csinál, olvasd el az új szövetség erről szól. Elvitték a fára egy mondatért, és minden semmibe lész. Még egy érdekes dolgot mondok neked. Ott volt a fá. Egy sort keresnek a Bibliában, könyörgök, hogy a tanítvány az anyja, vagy bárki, akit segített, vagy megetetett, azt mondta, hogy ne bántsátok, ez jó ember volt. Van egy sor? Még akikkel jót tett, azok is azt mondták, hogy nem közel van. Érted? Senki nem szólt érte egy szót sem. Senki. Hát te igazán vágyod, hogy benned megszülessen, az ezt is tervezte, jó? Először csodálni fog téged a világ, csodadolgának. Majd talán tisztelés, talán szeretni is fog, amikor egy-egy embert meggyújtok. Holnap fogunk itt tartani egy tréninget, amikor az ő technikáit fogom neked odaadni. Nagyon egyszerű embereket gyújtani, pofa egyszerű. Bármilyen betes. Az ő technikáira fogok. Elfogadták az emberek. Nagyon egyszerű. Csinálsz velük valamit. Még ezt is elfogadták. Csodabogának nézték, különösnek majd csodálták. A tapsoltak, a tártott szájon, ugye imádták, van nem. És tudod, mi lett a vége? Megnézted. Várjál, mi a folyik? Fenn volt a fán. Hallottad, mit mondod? Az anyátok, Úristen. Hát én csak jól csináltam nektek, mi meg megfeszítettek? Ezt mondtad? Azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg, én nem tudják, mit csinálok. Érted? Ez a felelős. Mikor ez megszületik benne, hogy legalábbis közel jársz hozzá. Az ő második eljövetele rettentő közel van hozzá, rettentő közel van. Ilyen közel nem volt még embereket. Én nem vagyok részmadár, nem azt szoktam az embereknek mondani. Én szeretem az életet, és szeretem téged is, és téged is elbeszélek. A mai világban talán egy picit nehezebb, de azt mondta, talán sokkal könnyebb. Előtt modájban bőjeljött, sokkal könnyebb. Ha lehet, hogy mondani, neki nem voltak előfutárai, neki nem volt segítség. Neked van. Neked van. Neked van. Az ő második eljövetele megtörtént nagyon sok, még egyszer, nagyon sok százezer emberben az elmúlt évben. És nagyon sok emberben meg fog ebben az évben is történni. Mikor egyszer felismerted, megértetted, onnan tudod, hogy tényleg megtörtént ez veled, hogy átűnik belőle az ítélet, átűnik belőle a félelem, átűnik belőle az aggódás. Átűnik belőle minden olyan, ameddig zavart téged, hogy másban zavart. Nem máshol. Átűnik belőle minden, ami ember. És megjelenik benned a csoda. A csodát egy szóval lehet igazán jellemezni. Mosolyogsz, és azt mondod, hogy ez van. Mosolyogsz, és azt mondod, ez van. Tudod, én voltam most egy világban, 10 kilométerre fogom, 10 nap jöttem haza, és egy sötétbőrű fekete ember, akit mi a majmokkal azonosítanánk, mert kb. 200 év időutazást tettem, mikor elmondtam közéjük, és nem a turista útvonal, nem. És tudod, mit mond nekem az ember? Küléged a szája. 5 évente tud egy leplet venni magára. Csak az ennivalóra gondos, hogy se ház, semmi. Mit mondod? Hakuna Matata. Nincs semmi probléma. Figyelj! Nekem a fehér ember azt mondja, mikor nekem, mert neked 10 000 forint van. És mégis elégedett van. Tudod? Azt mondja nekem, Hakuna Matata, mosolyog, és fülégül a szája. És szága fele. És nem tudja, hogy soha fog elmondani, ez nem aló. Tudod, milyen egyszer? Sokat beszélünk el, sokféleképpen megközelítünk, ezer mindent elolvasom. Ha lehetett most ez egy kicsit megint, egy nagyon picit. talán van rá lehetőség, hogy te is megérdezni ebből az álomból, de az nagyon szép. Közel 24. Azt mondja, hogy az látható. És ne feledd. Nem azt mondta, hogy eljöttem és meghaltam mindenkit, és nyugodtan bűnözetet csak utána bánjátok meg. De ez soha nem mondta. Ezt Pál apostol mondta, aki magát apostolnak meg a nevet, és nem igazán nem volt hozzá. Ezt Pál írta le. Jézus, Máté, Márk, Lukács, János. Ennyit olvassa. De soha nem mondta, hogy én meghaltam érted, hogy bűnözetet hoztam. Mert én jöttem azért, hogy felállítom valamit. Semmi, soha nem mondta. Ezt Pál mondta, de Jézus nem. Soha nem találkoztál. Azt mondta, hogy én vagyok az út és az élet, és aki engem követ, az eljut oda, ahol én, vagyis felismer az atyából egységét. Testvérem, ez a Krisztussá válaszik. Ez a rövid szó, amit most elmondom, hogy így mondta. Ez a kis rövid mondta. Ez az új szövetség lényege. Hogy tudod őt követni? Pár szóval csak. Fellázott a legerősebb törvény ellen, amit halálra büntettek, a szombatnak elvázott, meggyalázta a templomot. Igen? Megtette? És szerette? A legnagyobb törvényekkel szemben, azt mondta, hogy eltörlődött, azt mondta, hogy elesett. Tudod valamit, tudod? Szerinted ő félt, szerinted ő rekkedett az életéért? Nem veszed észre, hogy azért lettek szemben, amúgy is mi van? Rá van kötve az orrodról, hogy innen hazamész a mást. És reszkedt, hogy elkapod a maláviton. Köszönöm, hogy elnehidd már azt, hogy az életedet most fogod megmenteni az, ahogy aggódsz. Az életed fennmegy van élve testvérem. Több föld évvel ezelőtt, több ezer évvel megírtad a mostani életed. Precízen megvan másodperc, hogy mikor mész elém. Mert hogy mikor jött el a világra. Mi az Úristen dalod? Nem tudsz hamarabb meghalni, csak öngyilkolod magad. Ha nem, nem tudsz hamarabb meghalni, mint amikor el kell menned. Nem tudsz hamarabb megszületni, mint amikor meg kell születned. Nincs értelme az aggódásnak. Az ő szavait idézem, azt mondja, ne aggódja holnap én. Hallottam? Ne aggódja holnap én, az majd aggódik magája, mondta ő. Lukács evangéliumában azt mondja, hogy aki az eke szalvára teszi a kezét, ne nézzen hátra. Talán azt üzent, hogy ne foglalkozz a holnappal sem. Van benne ilyesmi? Utána azt mondja, ne aggódja holnapot. Tehát arra tanít, hogy élj a csodában, és mondd azt, hogy ez van, csodálkozz rá a világra. Azt mondta, hogy soha nem juttok be oda, ahol vágytok, még nem lesztek olyan, mint a kicsi gyerek. Hallottam? Láttad, milyen a kicsi gyerek? Ég tátott száján nézd a nagy varangyos békát, amit őt menekülsz, meg a patkány, meg a kígyóknak, az csoda. Igaz? Te meg rettegsz tőle. Ő a világra rácsodálkozik, és elfogad. Ő meg szívesen gyűjt élni, te meg megtenni, hogy bűnös, cigány, megjátszani, utálni kell, haragudnának, megköszönnie. Miért tennünk, hogy itt élni a gyereket, és azt mondod, szeretet? Kivégzem. Ilyen kicsit kivégzem. Hallottad, hogy 7 éves koráig kialakul egy ember személyisége, hallottad? 7 éves koráig képzel. Hát 7 éves koráig igencsak rád volt halva, nem? Meg az óvónénére, aki több depressziós az ilyen férje miatt, meg a tanikornéni, érted? Meg a beteg anyósodra, ugye, aki külön és hosszú vagy tőle, és rábíz van. És te azt mondja, hogy szeretem. Érted? Szeretem. Még pénzt keresni, amit el fogsz költeni vasra, úgy hívják, hogy autó, meg pozdorra lemez, amit szeretnének. Érted? Ott az élet veled, játszál veled. Te csodálkozz ő rá, ő meg rá fog csodálkozni. És tudtok egymásnak egy fantasztikus csodálkozni. Tudod? Ez igen. Ez közelebb visz őhozta. És ezzel segítem a gyereket. Azt mondod, hogyan neveljük őket? Tudod, hogy kell nevelni a gyereket? Azt mondta a zsidó, hogy nem kell tőle megvonni a pártát. Ugye ez van benne a mózesi törvényben. Kim voltam Indiában is, egy öreg mestertől kérdeztünk, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok rá, ott vannak a gyerekek, mindig elégedettenek, mert nincs neki elég tetris, ha valami nincs belegi ellen, ugye, meg mit tudom én. Itt meg kézzel a gyerekek ilyen indian szöv. Tehát még ahol most voltam Afrikában, az képes még az aránya fúros. India az egy szörnyűség, az egy leírhatatlan. És mondom, a gyerekek fülégén mindenkinek a száig gatya van rajta, rohan, egészen rohan mellettem egy nyavajás dobba, hogy vegyem meg tőle, és többet tudott a gyerek, mint én. Reggel 6 óra akkor agrával a pázsmában elkezdett mellettem rohanni, és este 8-kor megadtam tőle a dobba. Nem adta fel. Tudod valamit, hogy meg fogom venni. És az egész nap nem mellettem nem jött. Este a nem vettem még a dobot, de kiadtam neki a szendvicsemet, amit estére megtart. Tehát az gyerek egész nap jött mellettem, én megittam 6 liter vizet, olyan meleg volt, meg ettem itt, de sem. Hát sajnálatos, hogy kiadtam neki az ablakból a szendvicsemet, hanem beültem, nem kérdeni a vajázdó, egy kis szutyok valami volt. Kinyújtottam, kezdve fogta, oda ment 6 másik kúja, kikapta tőle, megint ott állt szerencsét. Nézzem kell, hát most csak megjöttem tőle a dobot. Megvettem tőle a dobot, az a mosolyt látni kellett volna. Röhögött, hogy csak döntött. És én hazahoztam azt a nyavajás dobot, a repülő, képzeld el. Azóta sem csináltam vele semmit, érted? De ez szutyok volt, egy papír volt rá, hogy nem is bőlt, és minden alkalmakban volt, de megtanított valami repülőt. Csoda volt. Kérdeztem a mestert, hogy mit csináltok? Hogy kell a gyerekeket nevelni? Mosolyozottam. És azt mondja, tudod, az a baj, hogy nem elnek baját. Engedj szabadon. Hát most hogy kell csinálni? Azt mondta, hogy mikor megtanulta betetni a cipőfűzőjét, akkor többet nincs rád szüksége. Azt mondta, figyeld az igényeit. Figyeld. Te figyeld a gyerek igényeit. Azt mondta, ha teljesítheted, akkor add neki oda. Ne sajnál, se pénz, se időt. Ha teljesítheted, add neki oda minden kérdés nélkül. Nem az, hogy én ezt adtam neked, nem. Add neki oda. Ha nem teljesítheted, mondd neki azt, hogy nem, és nem magyaráznak, hogy miért. Érted, mi a hiszed? Egy. Azt milyen csodálatos gyerekek lesznek belőle, és még csodálatosabb fel. És veszett igazán. Nos, valahogy ez a Jézus is így lehetett fel. Azt tanultunk. Rettetlen az ötösen. És egy ilyen emberből lehet egy ilyen felmutni. Nekünk, amiről most beszéltem neked idáig eljutni, azt még szinte lehetett. Szembe menni az árma, szembe menni ezzel a világgal, szembe menni a családoddal, szembe menni azzal, amit felépítettél önmagad körül, a sok sikerorientált világoddal. Elnézd, hogy ha te Jézus követője leszel, vagy megszületik benned valami csoda, akkor te le fogsz pusztulni, mert boldog leszel. Mondjak neked valamit. Ez a felismerés megtörténik benned. Ha mersz felé tenni egy lépést, az egység, de Istenet nevezett tized fog felé tenni tized. És ezt fogod élvezni, érezni, megtapasztalni, hogy anyagi, hint érzelmi, emocionális, minden bármi szinten. Nem leszel szegény. Gazdag leszel minden. A bölcs ember, az az ember, aki nem a tegnapban és a holnapban él, hanem a jelenben, annak a figyelme ezerrel van. A jelen. Hallottál arról, hogy ez az információk világa. Minél több információnak a birtokába vagy, annál nagyobbak a lehetőségeid, hallottad? Hát még ember képes az információkat észrevenni? Melyik? Aki a jelenben van, testvére. Aki itt ül és közben azon gondolja, hogy elzárta magát, csak hogy a hülye férjem van, vagy a feleségem is hol csavarok, ugye? Vagy aggódik a holnapjáért, az megért a jelenből valamit szerint. Észre lesz valami? Nem. Az ő tudománya, vagy álltudománya. A Krisztus második eljövetele benne történik meg, nem rajta kívül. Mikor megtörténik, mi a teendő? Megyek, mint a Jehova tanúsok, gyere, én hozom a jó hírt, gyere hozzám, mert többi mind elpatkol, csak mi maradunk. Nem. Tudod, azok, akik eljutottak valahova és megértettek valamit, az egyik része ezt teszi. Eljövök hozzád és tétem azt számat, hogy hát ha valahol egy bőn maga esni. Valahol. A másik tudod mit csinál? Ő belőle soros győtt. Ő a világ tetén is játszik. Országokat, bankokat, hatalmas pénzügyi szervezeteket tesz tönkre. Tud mindent előre. Mindent. Tudod, hogy él? Egy 50 négyzetméteres lyukba. Tudod, mit csinál a pénzével? Eteti a világ nagyon sok gyerekét, tejjel, kajával, intézményekkel. Abszolút nem kell a pénz, csak játszik. Érted? Játszani. Az egyik tépi a száját, próbál neked segíteni, 2000 év alassát is. A másik játszik. A harmadik tudod, mit csinál? Fölmegy a Himalájába, belül egy barlanghoz vár, hogy elmögön elszállt. Érted? A negyedik tudod, mit csinál? Mikor rájött mosolyog, itt hagyja a testét és hazamegy. Ennyi. Ez a lesz. A Szent Grál misztérium. A Szent Grált nagyon sok ember keresi. Több ezer éve keresgélik. Hallottad, hogy mi a Szent Grál? Mi a Kehely. Megfogják, szerencsétlen végighúzta a kárvájának a keresztet, fölvitték, hosszúor, agyonbelül félig, felszegélik a fára, és oda néz egy kehely, és forgatjuk fel a vér. Elgérdezett kétszer? Nem morbid, őszintén. Hát ne haragudjál, egy horrorfilmben is szörnyű, ugye? Igaz? Érted? És ezek a barna komolyan hiszik, hogy valaki felfogta ebbe a vérét. Ment oda egy csepeget, és ő vette fel. Gondolkozz már el, normális? Jó. A másik verzió. Jézus az utolsó vacsorán használja a kelyhet, és ebből iszik ő, és ebből iszatja meg a tanítványait. Bort önt, és valamit csinál a borral, és azt mondta, hogy ez az én vérem. Hallottad azt most, a 21. században nagyon jól ismered azt a dolgot, amit úgy hívnak, hogy genetikai kód. Hallottad, hogy az embernek egy füleiből kivesznek egy sejtet a birkának, és csinálnak vele birkát. Igen? Ismerős? Tehát minden sejtednek sejttudata van, és benne van a komplett ember. Meg a komplett állat, igaz? Igen? Jó. A vérünk talán még tisztában is még inkább hordozza ezt az eszenciát, amit mi vagyunk. Igen? És akkor Jézus valamit csinált. Azt mondta, hogy ez az én vérem. Belenyúlt a borba. És azt mondta, hogy így áll. Hallottad, hogy a magyar ember, mikor ide bejött, akkor volt 7 vezére, beletette egy kupába, és mindegyik behölt mindent a másik évon. Mindegyik ívott belőle, hallottad? Mit csináltak ezek az emberek? Vérfertőzés. Talán azt jelenti, hogy ezentúl egyek voltak. Mindegyik évből került, és miért a vért használták? Mert nem pisiltek bele, mert nem töltek bele. Talán a vérben nagyon több ebből a valami. Valami plusz van a vérben. Az összesen a több, igen. Valami plusz van benne. Az ember a 4 elemet hordozza, tűz, víz, föld, levegő. Egy érdekes dolog, hogy az emberből van egy picit több is, mint a 4 elem. A 4 elem egy 5. lett, hallottad? Hallottad? 4 elem a tűz, víz, föld, levegő. És ez a 4 elem egy 5. lett, úgy hívják, hogy éter, vagy Isten. És érdekes módon az embert az 5. csillag szimbolizálja, az anyagi világot meg a 4. Az emberben több van. És tudod, hogy az 5. ellen hol van jelen az emberben? Az emberi vérben és az emberi ma van. Ez egyszerű volt mondani, hogy ez egy vére, mint ez egy maga, ugye? Tehát, hogy szívesebben megittál. Ugye? Mondom, hogy erre. Igen? Ha mégis azt mondjuk, hogy létezett a Szent Grál, vagy létezett volna, talán könnyebben elhihető az, hogy ebből ittak az utolsó vacsorát. Ugye? Jó. Van még egy történet, amit én mondok neked. Azt mondták, hogy a Szent Grál ez nem egy pohár, hanem egy nagy tál. Gyerekkorodban olvastál a mesét, hogy kerül-terül asztalkát? Emlékszel? Aki még olvasott mesét, mert mostanában ez nem hívik. Ugye? Én még olvastam. Kerül-terül asztalkát. és azt mondták, hogy Arimázi József birtokában volt egy ilyen pár, ami Jánosnál is, János evangélistán is jelen volt, benne a börtönben is ott volt Keresztelő Jánosnál is talán, és akkor ott tudtak benne lenni, mert egyszerűen műszi, és tele volt kajával, minden jóval, tölt jóval. Nos, azt mondták, hogy ez a szentgrál. És most elmegyek erre a történetre, ugye, amit most feldolgozott ez az emberke, és ugye, amiről még egyszer mondjam neked, ne higgy nekem, találkozom majd régebbi tanítványom, akik 10 éve tanítom, és kérdezem, hogy tényleg beszélt az ember, mert ez 8-10 évvel erről, amit most leírtak. Van egy nagyon híres ember, és hívják, hogy Leonardo da Vinci. Megelőzte a Kodát. Olyan dokumentumok kerülnek elő, amit a világnak nyilvánosságra hoztak, tudunk róla, és nagyon sokan titokban Leonardo-val kapcsolatban, hogy nem tudjuk, hogy mi az. Ha lehet, hogy nagyon sok emberi vérrömlött ért, és nagyon sok pénzt fizettek, és azt mondják, hogy a világ nagyon sok tudása még mindig ezen alapszik, akik meg tudták ezt szeretni vagy fejteni. Leonardo-ról ugye azt hírlik, hogy több ilyen titkos pálónak a tagja, és ugye minden a körülmények között ma is beszél róla a világ, és még ez a könyv nem volt, addig is Leonardo-nak ugye helikoptermodell, meg emlékszel ilyesmi, hogy kidolgozott repülő, az ő idejében képzel ezelőtt ugye 5-600 évvel ezelőtt. Nos, van egy híres festmény, amit ő festett. Ismeritek biztos ezt a képet. Egy picit ugye ez visz bennünket közelebb a titokhoz. Elbírok képzelni, hogy Leonardo precízen ember volt? Igen? Szerintem igen. Korának a géniusza volt. Képzeld el, hogy festett egy képet, a képnek az a címe, hogy az utolsó vacsora. A képen érdekes dolgok vannak, Jézus mellett egy jobbján egy nő ül. Egy nő. Még egy érdekes dolog, aki jobban megnézze a képet, tőle a második vagy harmadik, Péter, aki kopasz és oda van hajolva, és az egyik kezébe egy kést fog így a hátra mögött. És fogja ennek a hölgynek, aki Jézus mellettül a vállát, mintha szándékozna elvánni a nyakát. Figyelnek jobban. Megvan nekem a kép, megígérem, és ne felejtsük el, legközelebb elhozom nőnök hozzá. Jó, és megmutatkoznak. Meg lehet nézni, de kiteszik. Nem az eredeti, mert az egy falon van, csak ugyanaz egy kompisztás. Még egy nagyon érdekes dolog, ez eddig nem számít a szentgrálhoz. Képzétek el, hogy Jézus mit fest, vagy Leonardo még képet festette, az utolsó vacsorát. Az utolsó vacsorán a legfontosabb momentum micsoda? Hát ez a bizonyos szentgrál, ugye ez a kupa, amiből ittok. Hát ez az én vérem. Ugye egy fontos tényezőnek kellene lenni, hogy ott legyen az a kupa. Vagy az a... Képzétek egy puhás nincs az asztalon. Nézzétek meg! Egyetlen egy pohár nincs az utolsó vacsora asztalán. Nézd meg! Most Leonardo hibázott, vagy talán nagyon zseniként gondolná. Ha megnézed a képet, akkor Jézus itt ül, és itt ül az a nő alatt. Az egyik erre hajol el, a másik erre. Pont középen egy kehely van. Mikor a Szent Grálról beszélünk, akkor ez feltétlenül köze van Jézushoz, ugye? A Szent Grál, ha lehet úgy mondani, az valami csodát tartalmaz, ugye? Valami fantasztikus eszenciát, és mindenki vágyja ezt. És itt jön a történetnek az a része, amit én 10 éve mondok, és tudom, hogy ez igaz, és elmondom neked, hogy tartozom egy titkos társasághoz, aminek felszentelt papja vagyok, és második János Pál pápa is ennek a társaságnak volt a szavatotja. Nem tudom, hallottad, hogy nem részes, hogy nem jár soha teológiára. Nem hallottad? Hát nézz utána. És amikor kiderült, akkor a bíboros urak, akik az egyházban, akkor el akarták vetetni lábbal, és most fogják az oroszokra, meg a polgárokra, meg a törzsöket. Nem. Nos, és ezt innen tudjuk. Nagyon régen tudja a Vatikán, több száz, több ezer éves titok, én kezelik, de ez igaz. Jézus, hallottál arról a történetről, hogy volt egy parázna asszony a Bibliában.
Magdalena.
Képzétek el, a zsidók hiszik, hogy viszik megkövezni. Meg parázna asszony. az edomitáknál, az eszénusoknál nem volt tüntetés, nem volt bűn. Nem volt bűn. Szabad választás volt a férfinek és a nőnek is. Szabad választás. Van egy asszony, egy Magdolna nevezetű asszony, akit megfognak valamiért. Hogy miért vádolták barátmasággal a Mózesével a Bibliában. Az a lényeg, hogy oda viszik, és viszik. És Jézus kérde, hol viszitek? Mondta, hogy visszük megkövetni, mert egy barátmasszony. Jézus azt mondta, hogy állj. Az dobja rá az első követ, aki bűntelen köztet. Aki bűntelen köztet. A zsidó nagyon jól tudta, hogy ő ember előtt hazudhat, de Isten előtt nem. Létezik a földünkön ember, aki bűntelen? Nem, mert a zsidó törvények szerint eredendő bűnben levetünk mindannyian, ugye az Ádám bűnét cipeljük. Tehát nincs bűntelen ember. Jézus nagyon jól ismerte ezt a törvényt, és azt mondta, az dobja rá az első követ, aki bűntelen. Az asszony nyelve marad, és azt mondja, hogy Jézus mondja az asszonynak, hogy gyere, és ne tedd többet. És az asszony ott van a Jézus mellett. És az asszony lesz az ő párja. Úgy hívják ezt, hogy Mária Magdaléna, ezt az asszony. Ez lesz a Jézus párja. Az utolsó vacsorán Jézus mellett ül. Péter rettentően haragszik erre az asszonyra, mégpedig azért, mert többször kérdezi Jézus, többször próbálta kiprovokálni, hogy kit szerezte közülünk a legjobban? Olvasd a Bibliát. Mindig azt mondta, hogy ki az első közöttük, ugye? Próbált mindig ő lenne az első. Aztán Jézus úgy mindig megpróbált őt találni. Mondta, hogy én mennék vele a halálba, börtönbe, Jézus mosolyogott, azt mondta, hogy a kakas megszól a háromszor tagadsz meg. Az utolsó vacsora, itt van az a kép, és Leonardo csak valamit mutatnak a kehely, senki más nem volt Mária. A kehelyben volt egy kincs. A kincs egy gyerek volt. Egy gyerek. Amit a szerző leírt, és nem tudom, benne van a könyvben, Mária Magdaléna azt a történetet írják le talán, hogy eljut Dél-Franciaországba a megfeszítés drámája után Jézus pártanítványával és Arimátia Józseffel, aki Jézusnak a testét elkéri Pilátustól és beteszik abba a bizonyos sírba. Elmennek Dél-Franciaországba, akkor úgy hívták azt a részt, hogy Arkádia. Arkádia. Elmennek, és érdekes dolog, hogy egy visznek magukkal egy kicsi gyereket, egy lánygyereket. Egy sötét bőrű lánygyereket. Egy sötét bőrű lánygyereket. Úgy hívják a gyereket, hogy Sára. Ma Dél-Franciaországban egy csodálatos templom van neki szentelve, ahol egy fekete madonna áll. Hallottál már a fekete madonna szobrokról? Egy fekete madonna, fekete színű madonna áll. És ezt Mária Magdaléna vitte ezt a gyereket. Ugye az embernek egy kicsit megáll az esze egy sötétbőrű Jézusnál, ugye? Legalábbis nem fehér Jézusnál, amikor ezt a gyönyörű, szép, piros arcú, kék szemű Jézust festjük, ugye? Itt vannak a képeken, és képzétek el, ha Mária Magdaléna ne talán egy fehér bőrű hölgy volt, és talán még valamilyen szinten köze volt ahhoz is, amit úgynevezünk Galileához származik, és talán köze van ahhoz, amit úgynevezünk, hogy pártusok. Ahhoz a fehér királyhoz, aki elmegy Jézus születése volt, talán köze van hozzá. És egy fekete bőrű kis, vagy egy sötét bőrű kislány nem megy oda, akinek képzeld el, hogy van Franciaországban egy templom szentel, és Szent Sáraként tisztelőd a francia nép. Nem tudom, a szerző leírta idáig, de talán igen, hogy Jézus ott maradt, meghalt, és akkor az ő tanítványai, meg Mária, az ő kedvese eljön Arkádiába. És hoz magával egy gyereket. A Szent Grál nem egy edény. A Szent Grál, ugyanint ez a könyv talán próbálja magyarázni, Jézusnak a vérvonala. Én voltam Izraelbe 99 és 2003-ban is, és olyan ásatásokra mentünk el, ami a mostani Jeruzsálemi szint alatt, most kapaszkodj meg, 70 méterre van, 70. Olyan oszlopsorokat és olyan termeket tártak fel, az oszlopok átmérő kb. 4 méter átmérő, egy tömbből faragott kő oszlop, és akkor, hogy kb. Azt hiszem, hogy 400 méteres csarnokok. És azt mondják, hogy még mindig van alatta is. Ezek alatt. És érdekes módon az oszlopoknak a tetején és a sarkában mindenütt ott volt ez a bizonyos lilium. Ismered ez? Gyönyörű lilium, fehér lilium. Egy nagyon érdekes dolog. Emlékszel, beszéltem neked arról, hogy Jézus Krisztus Júda házából származott, Mária, az anyja, júdeai zsidó lány volt, emlékszel? És az volt megjövendelő, hogy Dávid király Júda házából kell, hogy megszülesse majd a mesés, emlékszel? Júda házának a szimbóluma a fehér, és az a fehér vagy aranyszínű lilium, és az oroszlán. És az oroszlán. Megkérdezlek téged, láttad-e a francia zászlót? A régi zászlót, ez a kék színű. Most is francia nagyon szeretik, gyönyörű fehér lilium marad. Láttad esetleg a három testőt, azt a kérdőt? Na ott láthattad azt a zászlót, gyönyörű fehér lilium marad. Gyönyörű fehér lilium marad. Nem volt sehol ennek. Tudtuk, elmondtuk, hogy Franciaországban igenis az ő vérvonala uralkodott. Most is jelen van a világunkban a vérvonala Jézusnak, de a Szentgrál az ő vére, emlékszel, mit mondott a tanítványnak, ez az én vérem, így álltott meg. Az igazi kincs, az, amikor valamilyen szinten itt marad az ő vérvonala ebben a világban, itt marad a vérvonala a világban. A Szentgrál Mária Magdaléna volt, és abban volt a kincs, egy gyermek. Egy gyermek. Megyek tovább, hogy ezt valamilyen szinten igazoljam neked. Hallottál a templomos lovagrendről? Igen? A templomos lovagrendről azt írlik, hogy 1000 körül hozták őket létre, vagy 1300 akármennyiből ugye a pápa megszüntette, nem tudom, hanyadik Fülöp, úgy hívták, hogy Szép Fülöp, ugye egy francia király volt, nagyon sokkal tartozott már a templomosoknak, és egyszerűen felosztották a lovagrendet, mert Magyar, Európában rettentő sok birtokok volt, nagyon sok pénzük, várok, és megkívánták, hogy szeretnétől. Feloszlatták, és megpróbálták a rendet lefejezni, tehát az, hogy a vezetőjét elfogni. A vezetőjük végül a vezetőjét elfogták ennek a rendnek, de azt mondja, hogy igazán a kincs eltűnt, amit az egyház el akart kapni. És a kincs érdekes módon, mielőtt ezt a kastélyt, ugye, vagy ezt a hatalmas várat elfoglalták volna, előtte 2-3 nappal eltűnt a kincs. És a kincs nem arany volt. Egészen más volt. Egészen más volt. Eltűnt ez a kincs. A templomosokhoz visszatérve, a templomosokról az a hír járja, hogy azzal vádolták őket, hogy eretnekek. Azt mondták, hogy démonokat imádnak. Azt mondták, hogy egy a nagyon sok templomosnál megtaláltak, meg a templomaiban megtaláltak egy fekete madonnát, amit a templomosok imádtak. Egy fekete madonnát imádtak a templomosok. Fekete madonnát. Egy istenanyát imádtak. Egy istenről imádtak. És ehhez imádkoztak. Olvasd a történetet, mert a Da Vinci valamit aját, olvasd a templomosok történet, nagyon sokszor meg fogod találni. Nagyon sokszor. Egy fekete madonnát imádnak, valamit találtak. A templomosok kimennek Palesztinába, mint templomos lovagrend. Nem, először nem is ez volt a nevük, egészen más. Ők őrizték az utakat, amin az zarándokok mentek. Végül kérték a pápától, hogy ők, az ő helyük, ahol letáboroznak, az a Salamon király templomának, a zsidók legszentebb templomának legyen a helye. Amit most a zsidók ugye ma is tisztelnek és jelen vannak ott a siratókkal, elvileg az Salamon király, a Dávid király, tehát az ő harmadik királyok, amit felépített a világ legszebb templom elvileg, annak az alapjai. A zsidó ott hajbókol előtt és teszi bele a cédulát, és ott imádkozik az Istenért. Felül meg rajta van az araboknak a legszebb mecsetje, ugye ez az aranykupolás mecset, ugye? Egy nagyon nagy szent hely. A templomosoknak ez volt a területe, és hatalmas ásatásokat folytattak, és megtaláltak valami hatalmas titkot. Megtalálták a frigyládát, megtaláltak nagyon sok iratot, és megtalálták az igazságot. Rettegett tőlük a pápa, rettegett tőlük a világ. Rájöttek valami titokra. Rájöttek valami titokra. Rájöttek arra, hogy az emberiség egy hatalmas félrevezetés áldozata. Érdekes módon, amikor rájöttek a titokra, hatalmuk volt. A történet azt mondja, hogy mikor a templomos lovagok vezetői, ez pénteken történt 13-án, 1300 valamennyiben, és a péntek 13 azóta szerencsétlen nap az emberiség történetében, mikor a templomos lovagrendnek a vezetőit ugye elégették mágián, akkor az a hír járta, hogy az akkori Benedek nevezető pápát, ezt a bizonyos Szép Fülöp nevezető francia királyt megátkozta, és azt mondta, hogy az én halálomat követően egy éven belül mind a ketten meghaltok. Az egyik két hét múlva meghalt, a másik meg pár hónap múlva. A világ egy picit megállt, tudtak valamit. Ezek az emberek értettek valamihez. Titokhoz, tudáshoz értékhez jutottak. A Szent Grál misztériuma nem egy tárgy. A Szent Grál misztériuma neked most mit tud adni? Mondjak neked valamit? Semmi. Semmi. Csupán annyit tud neked adni a Szent Grál misztériuma, hogy hazugság azt, amivel etetnek 3,5 milliárd embert. Hazugság. Azt mondtam neked, hogy ezt a könyvet, ez zsidó ember írta. Ezt a könyvet, ezt a Da Vinci kódot egy zsidó ember írta. Miért nem mondta el a teljes igazságot? Ezt is elmondom neked. Hallottad azt, hogy Jézus Krisztust végül a zsidók nem fogadták el Mesiásnak? Hallottad ezt? Igen? Jézus Krisztus nem Mesiás a zsidók szerint. Tudod miért? Mert azt jelentették, hogy ő nem halhat meg csonta, nem törethetik, és nem halhat meg a fát. Azt leírtál, hogy kockát vetnek a ruhájára, minden passzol, csak az nem, hogy ő meghalt a keresztfán. Ez nem passzol. Elmondják, hogy Mária Magdaléna eljön onnan. Elmondják, hogy eljön Dél-Franciaországba. Ezt is elmondják. De azt senki nem írta le eddig, hogy Jézus is feljött. Jézus nem halt meg a fán. Egyszerű a történet. Gondold végig, egy nap alatt történt meg. Jézust elfogják, megkorbácsolják, vallatják, dél körül Pilátus előtt van. Pilátus megmossa a kezeit, hogy bűntelen, emlékszel, odaadja a zsidóknak. Azok még egy csomó cirkuszolnak. Végül könyörögnek Pilátusnak, skandálják, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Végül délután a 3 és 4 óra között úgy döntenek, hogy meg kell feszíteni. Nyakába a keresztet, fölhúzza végül a Via della Rózán. Volt már valaki kint? Volt. Ha végigmentél a Via della Rózán, még gyalog is egy fél literes kólás üvege is bonyolulsz elmenni, és nem egyszerű. Hosszú az út. Mire ő oda felment testvérem, az Alsóhangon egy óra volt, ugye a Kaponyák hegyére. Most képzel ott még, megszegedik, felteszik. Hallottad, hogy péntek este történt? Ez az egész megfeszítés? Hallottad, hogy a zsidó embernek mikor kezdődik a szombatnak, mikor ő semmit nem csinálott? Mikor feljön péntek este az első csillag, nincs időzködve, mikor az első csillag feljön. Kérlek szépen, nézd meg, menj el Izraelbe, akkor voltak, hogy mikor jön fel az első csillag. Elmondom neked, hogy 3:45 körül. Akkor 3:45 körül jön fel az első csillag. Számol józan parasztésszel, Jézusnak, mire az első csillag feljött, benn kellett lenni a sírba. Mert zsidó ember nem nyugodott utána semmilyen emlékszel. 5-kor felszegeli, és 3:45 előtt 2 perccel a sírba van. Két megcsökkent? Le kell venni a fáról, kell kérni Pilátustól. Egy soha nem használt sírba be kell göngyölni és bevinni. Azt mondja a Biblia, olvasd a tiédbe. Bevitték a sírba, és több kiló alójéval, meg mírhával kenték. Hallottál? Valaki foglalkozik itt aloé tervszerjesztéssel? Hogy használok-e aloé vele? Igen? Én is használok, tehát nyugodtan. Mire használják? Szerinted a halottakat kenik vele? Vagy az utódásokra használják és a sebeknek? Igen? Gondolok, hogy józan parasztésszel, a mirha szintén erre való. Harmadnap, mikor oda megy Mária Magdaléna a sírhoz. Hogy olvasod a Bibliában? Mit mond neki az angyal? Azt mondja, hogy miért keresed azt mondja, hogy miért keresed a feltámadtat? Mit mond? Miért keresed a holtat? Hogy mondta neki? Mit mondott a angyal neki? Ki tudja? Azt mondta, miért keresed az élőt a holtak között? Nem azt mondta, hogy miért keresed a feltámadottat a holtak között, hanem az élőt. Hallottál azt, hogy Jézus nem hiszik el a tanítványa, ugye Mária mester nincs megrelétszer, aztán megjelenik Jézus a tanítványai között, figyelj rám, azt mondja neki az egyik tanítványa, nem hiszem el, hogy te vagy. Tudod, hogy hívták ezt a rendet?
Tamás.
Azt mondta, nem hiszem el, hogy te vagy. Azt mondja, hagyj nyúljak bele a sebbe. Emlékszel? És benyúlt az oldalán lévő sebbe. Megkérdezett téged egy szellem, lényeg szerinted van ilyen levedzőse? Van? Ez egy húsfél ember volt akkor volt előttük szerinted? Ha bele lehetett nyúlni a sebbe? Igen? Kétséget ne lehet belőle. Testvérem, Jézus együtt szállt ki Mária Magdalénával. Arimáti József hajójából, Dél-Franciaországban, Árkádiában. És kb. 132 éves korában halt meg. Egyszerre haltak meg. Sajnos a Vatikán a keresztények megtalálták, nem régen, nem túl régen. Már úgy, hogy nem rögtön utána, már a mi úgynevezett ezelőtt körülbelül pár száz éve megtalálták az ő holttesteiket. De balzsamozva, sajnos jelenleg a Vatikánban van. Sajnos. Jézus, hallottál arról a történet, hogy elmegy keresztelő Jánoshoz? Keresztelj meg engem? János szerinted képviselt egy irányzatot? Egy vallást? Igen? Szerintem igen. Jézus abba elfogadta, hogy én hozzátok kívánok tartozni, tehát ennek az irányzatnak az avatási szertartásában részesíts engem. Kérte erre keresztelő János? Kérte. Részesíts, azt mondja János, neked kéne nekem, azt mondja, nem. Engedd, hogy legyen, hogy lenni kell. Tehát Jézus azonosult egy irányzattal, a keresztelő János irányzatával? Igen. Felvállalta 500 ember előtt? Igen. Ha Jézus ezt fölvállalta, és később ő Péternek azt mondja, hogy csinálja, hogy anyaszentelcságot az én nevemben, akkor Jézus elvileg rájön, hogy tévedett, mikor keresztelő Jánoshoz elment. Szerinted egy Jézus ez megtehette? Akkor ő is ugyanúgy arról, mint te. Jézus valahova tartozott, fölvállalta nyíltan. Péternek a következőt mondta. Péter, te egy kőszikla vagy. Rád egy egyházépő. Nem azt mondta, hogy én vagy az egyházban. Az eredeti mondás, rád egy egyházépő. Tudod, miről híres a kőszikla? Megmozdíthatatlan merev. Mondhatom ezt a keresztény egyház dogmája, hogy 2000 éve merev, megmozdíthatatlan. Igen. Semmi köze Jézus Krisztushoz. Elmondom neked miért. Emlékszel, hogy mit mondott ez a Jézus nevezetű srác? Azt mondta, hogy eltörlök minden törvényt, szeressétek egymást. Ma többször mondtam, emlékszel rá? Megkérdezlek téged, kik feszítették meg végül a zsidók? A Jézus, kik feszítették meg? Kiknek a kérésével lett megfeszítve? És tagnálták, hogy feszítsd meg az ővére rajtunk is, amit figyeljünk, igaz? Megfeszítik a zsidók. Jézus kiknek a törvényét kívánta eltörölni? A mózesi törvényt, a zsidó törvényét. Így történt? Oké. A kereszténységnek ma mi az alaptörvénye? Amit Jézus eltöröl, és azoknak a törvény, akik őt megfeszítették. Gondolkodj. A kereszténységnek az alaptörvénye azok törvények, akik megfeszítették Jézust, és amit elvileg Jézus eltöröl. Van köze a kereszténységnek, ő hozzá kérdezett? Van. Tudod, mit mondod? Aki nincs velem, az ellenem van. És azt mondta, hogy aki ellenünk van, a szétcsátánya szét kell verni a fejét. Olvastad? Nem. Mit mondod? Azt mondja, hogy bocsáss meg az ellenségeidnek, hallottad? Még egyszer, aki nincs velem, az ellenem van. Tudta, hogy nem járhat vele mindenki együtt, de azt mondta, hogy bocsáss meg az ellenségeidnek. Jellemző-e ez a keresztények házra?
Nem.
Nem. Még egyszer, akik őt megfeszítették, annak a törvényét használja a kereszténység, így van, és ráadásul ezt el is törölte. Tudnék még ezer érvet, de ezt hiszem elég megdöbbent, ugye? Oké. Az ő második eljövetele bennem történhet meg. A Szent Grál semmi másra nem jó egy bizonyíték arra, hogy a kereszténység, a vatikáni központú kereszténység félrevezett 3,5 milliárd ember a cél érdekében, hogy biztosítsa a hatalmát az anyagi világban te fölötted. Te fölötted. Semmi más célja nincsen, semmi. Észreveszed, hogy ő rajtad segít? Észreveszed, hogy vigyáz rád? Észreveszed, hogy érted van? Vagy talán, ha nem fizett az egyházadót, talán kimaradt a főztetegyen, a gyereket nem fogja kifizetni, erről hallottál? Igen? Gondolkodj el.
Kérdése?
Melyik az a titkos társaság, aminek a tagja van?
Az fordulat.
Nem
második János pápa soha nem járt teológiára, és mikor már pápára választották, akkor derült ki. Egy pici kis lengyel faluba plébános, onnan egyből Krakó érseke, és onnan megy a Vatikánba. Ő lesz a pápa. Sajnos rábíztak egy feladatot, és nem hajtotta végre. Ez a társaság kb. 70 éve dolgozott azon, hogy egy tagja bekerüljön oda, és megváltoztassuk az egészet. Az egészet. A legfontosabb lett volna a fatimai titkoknak az utolsó lepecsételt, záradékát nyilvánosságra hozni. A pápa, amikor bement, mikor, tehát nem tett, nem csinálta. Majd mikor felvállalta pedig, mikor meglőtték, az volt az első, mikor még a kórházba, oda kérette a fatimai titkokat, a lepecsételt, a kórházba készítettek, mikor egy kicsit rendbe jött, oda kérette a titkokat, kinyitotta, ugyan meggyónta neki, még egy élt egy lány, ugye tavaly február 13-án halt meg az utolsó fatimai gyerek egy hölgy, és mindig február 13-án jelent meg nekik az a szellemény, aki legitált ezt a titkokat, és hogy tavaly február 13-án halt meg az utolsó. Ő meggyónta a pápának, hogy mi történt, de ugye az évek azért gondolom sokat mostak el. A pápa magához kérette, mikor le akarta lőni ez az akcse nevezetű moki, a kórházban magához kérdezte a fatima titkot, feltörte a pecsétet és elolvasta. A lengyel szolgája, vagy aki írnok vagy tudott a titkára, azt mondta a pápa, bármennyire megígértem, ezt a világ nem tudhatja. Visszabegyűzte, lepecsétte, visszavették a helyet. Nem tette meg azt, ami előre került. Nagyon sok mindent megcsinált, de szinte semminek nem volt semmi értelme. A reformjának semmire. Semmit nem mozdított elő, abszolút. Hallottál olyan titok, kiderül, hogy semmi van nem hallottál. A legnagyobbat nem vállalta fel, azt hiszem, hogy ezentúl az egyház még jobban a toppon lesz, de én hagyj igazoljam azokat, akik itt meg nincsenek túlságosan értve, hogy nem sok virágos állapjuk van. Biztos lehet.
De miért nem vállalkozó?
Tudod, számtalanszor megfordult bennünk ez a kérdés, hogy miért nem vállalta fel. Talán a hatalom íze. Talán megjelent benne a félelem. Tényleg. Magát az életét félte. Várt az alkalmas pillanatot talán. Nem tudjuk. Abszolút. Tudni kell azt, hogy ez a világ azért nem csak a mi játékunk. Most én itt állok előtted és mondok neked lehet valami csodát. A másik valami kiábrándítólag hat az, amit én mondok. Valaki azt mondja, menj már, ez is csak egy nagy dumás. Ugye van valami kötőknek, akit azt mondja, hogy tényleg lehet valami igaz, amit mond az ember. De minket is az ember még nem ért el valahol, vagy elért is valahova. Valamilyen szinten a szellemi világnak vagyunk a játékai, a kesztyű. Mi csak egy megnyilvánulás vagyunk a világban, és valamit létrehozhatunk, megtehetünk, és valamit nem tehetünk meg. Az úgynevezett szellemvilág a létezés, nevezünk Istennek, angyaloknak, bármikor felülbírálhatnak, ez befolyásolhatnak. Tudnotok kell még egyszer, ma mondtam neked egy példát, hogy ez a világ, tudod kié? Azt mondta Jézusnak, hogy ez minden az enyém. Emlékszel? Az elméd az ő korából van. Bármikor tud veled ő is játszani, és tud veled befolyásolni. Egyszer adj egy pici részt. Győzöm. Ott van. Beléd meg. Játszott vele, kihasznált, majd újra visszatérsz, újra tudatossá válsz, újra tudod, hogy ki vagy, adj neki megint egy picirés. Egyszer ne legyen tudatos. Egyszer gyűlölj, aggódj, félj, haragudjál, kész, megint az a vélet. Érted? Egy Jézus, aki itt volt a világunkban, még ő is megjön. Talán hallotta pár közületek, ha nem is olvasta a Bibliát, a Fügyelpa történetét. Nagyon éhes volt, és nem volt a füget, fán jön, mert a csökör is kikészített a gyomot, és megálkoztatták. Másnap mentek vissza csontszállatból. Ez ő is megjön. Ő is szétverte a templomot. Ő is, tehát pár olyan dolgot csinált, ugye, ami. Mi ezt egészen más szemmel nézzük, de az, hogy mi motivál egy embert, amikor a hatalom a kezében van, és mi nem motiválja tovább, nem tudjuk. Nem tudjuk. Egyszerűen biztos, hogy ki fog derülni. Reméljük ebben az évben ez megtörténik, és fogjuk tudni, hogy miért nem tette meg, amit nem tett meg.
Ha fogjuk, hogy majd valamilyen szinten megosztjuk rá. Még kérdése?
És hát hogy kerültél?
Igen, parancsolj. A Fatimai birtokat? Igen.
Sion rendről.
Nem foglalkozom ezzel. Ez egy könyvnek a titulációja, hogy a Sion rend, rettentő sok rend van a világunkban. Miénk is egy ilyen rend, nem Sion rendnek hívják, a miénket egészen másra nevezik. Nem számít a név. Én azt mondom, hogy a név az, az bármi lehet. Kitalálunk valamit egy könyv, és akkor van miről írni az újságunknak, meg van miről a spirituális köröknek foglalkozni. Nem. A rendeknek a célja az mindig a titkot megőrizni, a rendeknek a célja az, hogy az embereket valamilyen szinten megőrizni egy kincset, egy titkot, egy ösvényt, egy eszenciát, az, hogy egyszerű odaadható legyen, de mocskolattan az embereknek. Ez a titkos rendeknek a célja. Hogy mikor egy titkos rendnek tudod nevét, az többet nem titkos rend, értsétek meg. Az valamilyen szinten egy fedőszer lehet. Egy fedőszer. Nézd, mikor a rózsakeresztesek meg a szabadkőmes páholyok újságban hirdetnek felvédett, hogy gyere, hát hol titkos rend az többet, értitek? Ez egy pénzt csináló gyár. Ha te egy szabadkőmes társághoz tartozol, belekerül évente 200.000 forintot, vagy 300.000, amit oda kell, hogy ott veszel. És ők valamilyen 30-30 beavatási időszakon átejtenek, amit én az én tanítványomnak odaadok két év alatt, két alkalommal fennáll egyen, ez lesz a rajta. 33 év alatt kaphatod. Amit én két év alatt megosztottam, ez is sokkal jelentősebben azt mondom, hogy odaadják. Érted? Nagyon egyszerű. A titkos rend, mikor te tudsz róla, már nem titkos. Ha nem tudta megőrizni a titkát, méltatlan arra, hogy ő titkos rendként kezeljük. Érted? Ezért nem, egy szót nem érdemel róla azt, hogy szóljon, beszéljünk róla. Felejts el, lépj túl.
Ki is Ismael?
Ismael. Vissza kellene Ábrahámhoz. Ábrahámnak volt egy felesége Sára, és nem lehet egy gyerekük, mert az asszony mert volt 100 éves volt, amikor megszülte Izsákot. Nagyon szerette a férjét Ábrahámot, és volt egy nagyon gyönyörű szolgáló lánya, úgy hívták, hogy Hágár. Egy egyiptomi szolgáló, egy arab lány. És azt mondta Ábrahámnak, hogy odaadom, és csinálj neki gyereket, és legyen az a gyerek az elsőszülött fia. Tehát maga a zsidó azt mondott le az ő jogáról, hogy ő szülje meg az elsőszülött gyerekét Ábrahámnak az ő férjének. Ábrahám csinált ennek az asszonynak egy gyereket, ennek a gyönyörű szolgálólánynak, és azt a nevet adták neki, hogy Izmael. A kisrác felnőtt Ábrahám nagyon szerette, reszetett szerette ez a történet. Végül ugye a angyal bejelenti, hogy fog szülni egy gyereket, Sára és az idős asszony. Már nem hiszi el Ábrahám azt, mert már vénasszony, hova? Azt mondja, hogy ne így úgy fog szülni. Ugye utána a zsidó asszony visszakövetele az elsőszülöttségi jogot az ő gyerekének, ugye, akit ő szült, ugye? Pedig előtte ezt odaiget, és azt kéri Ábrahámtól, hogy nem, hogy megmondja, hogy ölje meg a gyereket, meg az asszony. És Ábrahám nem, végül megegyeznek, hogy tegyék a sivatagba. Ne öljenek, hanem ott megölje a kígyó, meg a nap, meg nem tudom, vitessek a sivatagba. Ábrahám ezt látszólag megteszi, kivitette a sivatagba az asszonyt és a gyereket, de Ábrahám, hogy nagyon szerette a gyereket és az asszonyt is, ezért a szolgájával gondoskodott róla, hogy védte őket, étel, italra elhátta. Végül a zsidó asszony Sára is megengesztelődik, és visszajön a gyereket visszahozzák, és Ábrahám sajátjaként neveli, és tudást, bölcsességet, hatalmat, a mágiának a tudását odaadja neki, és Izsák zsidóknak lesz az elsőszülött, a zsidó árnak lesz ugye a leszármazottja, Izrael pedig az arab árnak, vagyis a szaracén árnak lett az ősatja. Tehát hallottad azt, hogy az iszlám, vagyis az arab, meg a zsidó is Ábrahámot tartja az ő ősatjának. Hallottad ezt? Hallottad? Tehát egy arab emberrel beszélt nekünk, az ősatjuk Ábrahám. Tehát Izsák volt a zsidó asszonytól, az a zsidóknak az ősatja, Izsák, és Izmail pedig lenne az araboknak az ősatja, mert hogy egy egyiptomi lánytól volt. Tehát ez volt Izmail Ábrahámnak a fia. Most Izsák, ő egy olyan ember volt, aki végül is ugye ez egy ősatja, csak egy láncszem volt, de nem volt hatalma, nem értett semmihez. Ábrahám jobban szerette az Izmael nevezető fiát és a mágia tudását, az Istennel való kapcsolatnak a képességét, hogy kapcsolatot tudjon keresni Istennel, ennek a fiának adta oda. Tehát Izmael sokkal közelebb állt a misztikához, a tudáshoz, a bölcsességhez, mint Izsák. Tehát ő volt Ábrahám.
Akkor ezek szerint az Isten maga az közelebb áll az iszlám, ezek szerint közelebb áll a mágiához, meg az iszlám.
Én az arabról beszélek, hát az iszlám még, az iszlám Jézus után 600 évre jelent meg. Tehát Mohamed próféta, Jézus, mikor elment a világunkból, időszámításunk 600-ba ugye jelent meg. Tehát Ábrahámtól veszett messze van. Maga az arab. És a, tehát maga az arab, tehát Izmaelnek az ága, ő is a zsidó misztikát követte. Tehát ő képzétek el, hogy a 12 izraeli törzsön kívül ő is egy zsidó törzs volt, de nem számított zsidónak, mert hogy az anyja nem volt zsidó, emlékszel? Hanem az apja volt zsidó. Ez egy egészen más fajként kezelte, hiába féltestvérek voltak Izsákkal. Mégis ugye egy vérről származik az egész. De ő is követte a zsidó misztikát, a zsidó istent imádta, Izmaelt, érted? Ő nem iszlámet, hanem arab. És követte ezt a misztikát, csak sötétebbek lettek, sötétebb volt a színük. Az arab ugye időszámításunk 600-ban jelenik meg az iszlám, és bekárosan elkezd terjedni, és azért, mivel hogy pontosan ugye a zsidókkal ellentétben, figyeljetek meg, egy világban élnek Palesztina, Jeruzsálem, és ma is nem tudják egymás békén hagyni több ezer éve. Még kérdésed? Holnap itt leszünk még nálatok a ti városatokban, és a Szent István téren a Kolpunk házban tartunk egy szellemgyógyászatot. A szellemgyógyászatot én úgy nevezem, hogy gyógyítós, tehát szintergyógyító művészet. Én nagyon sok több ezer embert meggyógyítottam, a rákos embereket is gyógyítottam meg, nem mondom, hogy halomjával, de körülbelül 10 rákos embernek adtam vissza az életet, mint a orvosás lemondott volna. És nagyon sok ezer ember gyógyítottam meg, nagyon sok betegség volt. Én, amit használok, ez a szellemgyógyászat. A szellemgyógyászatnak a legutolsó fokozata biztos hallottál már, amikor belenyúlnak a testbe ez a szívműtét. Ugye? Ezt is művelem, és ennek most a legelső fokozatát tudjuk odaadni az embereknek. Ez legközelebb áll a mágiához. Vagyis az erőkhöz. Az erőkkel való bánás tudományát adjuk oda az embereknek, felismertetjük, megismertetjük az ember hárvasságát, hogyan alakul ki egy betegség, milyen egyszerű energetikai szinten követni minden problémát, akár fizikai, akár emocionális, akár mentális probléma, és odaadjuk neked az öngyógyításnak a módszerét a szellemgyógyászat segítségével. Miért nevezünk szellemgyógyászatnak? Mert enged meg, hogy még az elején ne bízzak benne. Úgy ne bízzak benned, hogy a pihent agyadba, hogy amit fogsz csinálni, ott tudod tartani a figyelmet. Mivel, hogy én, amit adok neked, tökéletesen kell, hogy működjen, és tökéletesen is fog, és ha te elmédre lenne bízva, hogy koncentráljál 5 percig valamire, én tudom, hogy ez nem sikerül, nagyon sok embernek, ezért kötök hozzád egy szellemlényt. Egy olyan szellemlényt, aki valamikor itt élt a Földön, olyan ember volt, mint te. Nem a most mohácsan szedtem őket össze a temetőből, ilyen ijeszgetősök, hanem olyan szellemlényt kötök hozzád, aki kikerült a karma körforgásából. Úgy hívjuk őket, hogy nekicsült lelkek. Érted? Kikerültek, megvilágosak, túljutottak az anyagi világon, és ha hívott segítőként visszajön hozzád, és segít, megcsinálja helyetted. Olyanra foglak megtanítani, hogy valahol, akinek holnap például fog fájni, meg tudja tapasztalni, megmutatod neki, hogy itt fáj, semmit nem kell csinálni, és feloldja. 2 perc alatt. Tehát ott lesz a megfogható dolog. Tehát a szellemgyógyászatnak ezt a művészetét odaadjuk, reggel 9-kor kezdünk, és alsó hangon 5 óráig jár. Tehát fél 5 óráig fog tartani. Sok folyadékot kérem, akihoz, hogy ne szomjazzál, még nagyon kevés kaját, inkább gyümölcsöt, mert én megígérem, hogy nem lesznek órás szünetek, aki eljön, hanem lesz 4-10 perc. Azért össze, hogy tanuljál, hogy információt kapja, nem azért, hogy sétáljál, dumáljál, meg egyéb, ugye? Emiatt lehet máskor is. Egy nagyon aktív nap lesz, és a nap végén egy csoda ember fog hazamenni, egy fantasztikus gyógyító, megígérem. A módszert 4 lépcsőre bontottuk, és az, ha egyszer majd valaki 3-4 év múlva, ha precízen műveli, lehetőség van elsajátítani a szívműtét, tudományát, ez az utolsó lépcsőfok ennek a módszernek. Ebben az évben, ebben legalábbis a tavaszi szezonban még egy fokozatát fogjuk tanítani, abban a fokozat egymásra épül, tehát nem lehet úgy, hogy most előjük arra, tehát egymásra épül dolog. A második fokozaton a mások gyógyítása, fényképe bábul, látod a vudu bábul? Nem csak ártani lehet rajta, hanem segíteni is, tehát fényképen, bábon, rajzon, egy megidézett szellemtesten keresztül is képes leszel gyógyítani a másik fokozatba. Oké, tehát ennek az úgynevezett spirituális gyógyító művészetnek az első fokozatát tartjuk holnap a Kolpingházban a Szent István térre, 9 órától. Aki úgy érzi, hogy ott a hely, arra kérem, ne engedj, hogy leveszék volna. De aki azt úgy érzi, hogy nincs ott a helyen, az Úristenre kérlek, ne engedj, hogy most a szomszédod rábeszéljen. Jó? Oké. Akinek ott kellene, az ott lesz. Nem igazán reklámozni szeretnék, elkívánom mondani, hogy miről fog szólni ez a holnapinak. Csoda lesz. Holnap megkérdeznek este, és őszintén mondnak este, meg nem azt. Jó? Eddig én nem fordult vele, ugye? De én nem hiszek gépfegyvert magamon. Na, akinek kellene, nem hiszek. Jó. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltak, és én itt lehettem. Kívánok nektek egy fantasztikusan szép hétvégét, és egy gyönyörű életet. És ha ne találkoznátok a Mikulással, mondjátok meg, hogy elkésték is apám. Jó? Aki szeretne ebből, egy verset elolvasok nektek, jó? Ez az én versem mindegyik különben, tehát nem másik reklámozom. Olvasok nektek belőle egy verset. És hát, ha megtek. Jó? Az a címe, hogy pitok egy mosolyban. Pitok egy mosolyban. Áldott élek, vágyott képek. A boldogság az, amit érzek, vagy csak maja, nyert talán. A mullandó árvilág. Fejtsem meg, vagy agyaljak e fölött, miközben az élet ezerrel dübörök. Nem. Nem teszem. Inkább megérkezem az egyetlen valóságba, ami a jelen. Sütt eszembe, mondd egyszer ezt rá, egy srác, úgy 2000 év. Lesznek jelek, melyet csak a jelenben élők értenek. E jelek lesznek egyértelműek azoknak, kik a jelen csodaként élik meg. Csak ítélet helyett a gyermekek bölcsessége felé igyekeznek, melyről tudják, oda nem tanulással, hanem elejtéssel érkezhetnek meg. Várlak vándor. Én vagyok. Otthon mindig boldog a pillanatok. Az egységben Istenben. A jelenben, mindenben. Hogy nevezzem? Nevezem őt az örök létezőnek. Hol minden benne van egyben? Vagy egy van mindenben? Én a titkot már tudom. Ha az időfájtlát átlépve megérkezel, ott találsz. És egy mosolygó, mint